Shalom, Brennan testvér prédikált 1964. január 12-én Sierra Vista, Arizona, Amerikai Egyesült Államok. Isaacson testvér azt mondja, mindenki egyetért abban, Brennan testvér, hogyha szeretnél 6 óráig maradni, 5 vagy 6 óráig, annyi időt adunk neked, amennyit csak szeretnél. Nagyon köszönöm, Isaacson testvér. Senkinek nem kell hazamenni 5 vagy 6 óra előtt, úgyhogy értékelnénk, ha maradnál. Ezután Isaacson testvér egy rákos emberről kezd beszélni. Jó reggelt, barátaim, leülhettek. Jó újra itt lenni a puszta mélyén. Tudjátok, mi azt hiszem, hogy utoljára, amikor itt jártam, ezt a helyet a puszta mélyének neveztem. Ez az a hely, ahol általában megtaláljuk az Urat. Vagyis ott volt egyszer, amikor Mózes legeltette a juhokat a puszta mélyén. Itt van ez az ember, akit felvettem nemrég, megláttam a visszapillantó tükörben idefelé jött. Hallottam, hogy minap a kórházban volt. Imádkoztam érte, és ma reggel itt ül. Testvér azt mondja, jól van, és ez jó, nagyon örülök, vérzett, tehát nagyon örülünk, hogy ma reggel láthatjuk. Sajnálattal hallottam a testvérről, akit legutóbb itt volt velünk, és rákos lett, kórházban van. Tudjuk, hogy ebből csak egy kiút van, és ez a halál. Mindannyiunknak ezen az úton kell végigmennünk, akár a legigazabbak, vagy a legszentebbek vagyunk, elkísérjük egymást a sírhoz. De Jézus azt mondta, aki hisz bennem, soha meg nem hal. De ami ott a halál, az nem az, amit mi halálnak nevezünk. Mint amikor Jézus Lázárról beszélt, és azt mondta, elaludt. És azt mondták, hát majd meggyógyul, ha alszik. Akkor Jézusnak azon a nyelven kellett mondania, amelyet ők beszéltek, látjátok? Azt mondta, meghalt. Azt mondta, és miattatok örülök, hogy nem voltam ott, de megyek, és felébresztem. Értitek? És ekkor tett ezt a csodálatos kijelentést, ami a Szentírásban van, aki hallja, aki hisz bennem, annak örök élete van, nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, ha meg is hal, élni fog. És aki él és hisz bennem, az soha meg nem hal. Értitek? Soha nem hal meg, nincs. Egy keresztény számára valójában nincs halál. A halál örök elválasztás jelent. Tehát amikor meghalunk már, mint a fizikai testben, amiben most vagyunk, el vagyunk választva egymástól, de valójában ez a test az egyetlen dolog, ami azonosít minket egymás számára, mert az 5 érzékszervünkhöz vagyunk kötve. Látás, ízlelés, tapintás, szaglás és hallás. És amikor látjuk vagy érezzük egymást, most addig bizonyítékunk van arra, hogy itt vagyunk. Ha valaki vak és nem lát, akkor érzi a másikat, vagy hallja, és a földi érzékek jelzik a másik szemét. De őszintén szóval valójában még soha sem láttuk egymást. Tudtátok ezt? Soha nem láttuk még egymást. Itt hallasz valamit szólni testből, amely megszemélyesíti azt, ami belül van. Tehát amikor beszélünk egymáshoz, akkor valójában nem a testhez beszélünk, hanem a szellemhez bent, de a test az a dolog, ami azonosítja a szellemet, ami belül van. És ezért, amikor beszélünk egymással, gyorsan egyből megértjük, hogy keresztények vagyunk-e vagy sem, mert van egy közösség a szellemben, amiből beszélünk, látjátok, ami vibrál egymás felé, hogy vajon keresztények vagyunk. Ezért nem láttuk még soha egymást. Jézus azt mondta, soha senki sem látta Istent, hanem az Atya egyszülöttje jelentette ki őt. Látjátok? Más szavakkal Isten azonosítva lett. Isten személye azonosítva lett a testben, az Úr Jézus Krisztusban, így ő volt Isten kifejezett képmása. És Isten egy képmáson keresztül fejezte ki magát. Látjátok? Egy képmáson, egy emberen keresztül. Isten kifejezte magát nekünk, és ő volt Isten. Nem egy harmadik személy, vagy második személy. Ő volt a személy, Isten. Ő maga Isten volt, aki azonosította magát, így érinthettük őt. 1. Timóteus 3.16. Versengés nélkül, azaz ellentmondás nélkül nagy a kegyesség titka, mert Isten megjelent, azaz megismertetett testben. Hát nem csodálatos? Isten. És mi soha nem tudtuk volna megérteni Istent, ahogyan ő egy tűzoszlomban mozgott, és így tovább. De megértettük őt, ami amikor egy lett közülünk, amikor emberré lett, akkor tudott beszélgetni velünk, és érintkezésbe kerülhettünk vele. Megfoghattuk, megérintettük, meg minden. És ahogy a Szentírás világosan mondja, hogy kezeinkkel illettük Istent. Látjátok? A kezünkkel megérintettük őt a kezünkkel. Isten az emberben van, és ő maga azonosítja magát a gyülekezetben. Az újjászületett keresztényekben Isten azonosítja magát, hogy ő még mindig Isten. És a külvilág csak úgy fogja megismerni Istent, ahogy benned és bennem már meglátják. Ez az egyetlen módja annak, hogy megismerjük Istent, ha írott levelek vagyunk, a Szentírás levele, és minden ember olvas minket. És az élet, amit élünk, tükrözi azt, ami bennünk van. Az embert a cselekedetei alapján azonosítja. Tehát a cselekedeteinek jónak kell lenni, látjátok, mindig jónak, mert a mi úrunkat Jézus Krisztus képviseljük. Milyen csodálatos dolog, különösen, amikor egy olyan idős ember, mint én itt áll, és erre az életre gondol, ami elenyészik, ami a múlva vész, és előttünk áll egy jövő az örökké
valóságban.
És tudom, hogyha csak ebben az életben reménykedném, akkor a legnyomorultabb ember lennék ma reggel. De tudom, hogy ez az élet csak árnyéka annak, ami ránk van. Ez egy tükröződés, mert nem lehet az a tökéletes dolog, amit Isten teremtett. Isten nem csinál semmi olyat, ami elpusztul. Isten örökkévaló, és ezért ez az élet, amiben most élünk, csak tükrözi azt, ami előttünk áll.
Is only reflecting what is ahead of us, the real one that cannot die.
Az igazit, ami nem tud meghalni, a testet, amely nem tud elpusztulni, az életet, amely nem lehet, amelyet nem lehet elvenni. Értitek? És ezért igaza van a Szentírásnak, amikor azt mondjuk, hogy örök életünk van, örökké élünk, soha nem fogunk meghalni. Látod, mert Isten részévé válsz, amikor újjászületsz, Isten részévé válsz. Látod, örökké való vagy, az örökké valósági, soha nem múlsz el. Isten része vagy, mert az ő fia vagy. Most vehetnénk egy másik nevet, és azt mondhatnám, hogy az én nevem egy másik név. Felvetném édesanyám nevét, Harvey-t, ami a legközelebb állna hozzá. A világban az édesanyám Harvey volt, és akkor felvetném a Harvey nevet. De a vér akkor is bizonyítanám, hogy Brennan vagyok, értitek? Mert az apám része vagyok, és amíg van bennem vér, még mindig az apám része leszek. Látjátok, így van. És ha Isten szellemétől születtem, akkor Isten része vagyok. Ez minden, vele vagyok azonosítva. Látjátok, hogy ő az én atyám, akkor az életemnek őt kell tükröznie, ahogy az életem tükrözi a földi apámat, abban a képben, amiben ő volt. Én azt mondják, hogy nagyon hasonlítok az édesapámra, tehát akkor az ő képása tükröződik bennem. És a te édesapád tükröződik benned, és a szüleid. És így Isten, a mi atyánk tükröződik bennünk, amikor megszületünk, és itt az ő képmására formálódik. Na most, ha elkezdek beszélni, soha nem jutok el a témámhoz, amiről beszélni akartam. Mindig jobban értékeltem az ilyen házi összejöveteleket, házi ima összejöveteleket, mint ahogy az emberek gondolnak, mert a legjobb összejövetelek és a legjobb közösség általában ilyen kis házi ima összejöveteleken van, akkor érzem magam a legközelebb Istenhez, amikor csak egy kis maroknyi hívő gyűlik össze, és őt imádjuk ott. Tehát ma reggel úgy gondolom, 30-40-en ülnek itt. 30-an vagy valami ilyesmi, ha beleszámoljuk a gyerekeket is. Nem tudnám, nem vagyok túl jó számolásban, csak ahogy áttekintettem ezt a kis csoportot, mert vannak itt más szobák is, tudjátok, ahol nem látom az embereket. Tehát, de amikor ide összejövünk, úgy érzem, hogy olyan közösségbe kerülünk egymáshoz, ami nem jön létre, amikor kint vagyunk egy nagy, hatalmas gyülekezetben. Ki tudjuk fejezni magunkat. Ezért gondoltam ma reggel, amikor eljöttem ide, hogy szólok a gyülekezethez és a kedves kis pásztorához. Annyira örülök, hogy sok barátomat láthatom itt, trikkeréket és mindazokat, akiket már jó ideje nem láttam. És ma reggel elmondanám nektek az újévi üzenetemet, amelyet jövő vasárnap délutára terveztem a Főnixi összejöveteme az auditoriumban. Mert itt bent arra gondoltam, hogy talán felveszik hangszalagra, hogy én talán a Szent Szellem jobb gondolatokat adna itt egy csoportnyi hívő között, mint esetleg Főnixben, tudjátok, ahol a hit és a hitetlenség és a babonák, meg mindenféle dolog keveredik. És akkor, ha a testvéreknek sikerül is kiadják a kazettákat, jobb lenne így csinálni, mert minden jobb kazettát kapnátok. Megkértem a fiúkat, hogy előbb nézzék meg az akusztikát. És amikor ma reggel bejöttem, terítésre azt mondta, hogy az akusztika rendben van. Szóval az jó. Tehát most először is, mielőtt közelednénk ehhez az ünnepélyes eseményhez, és úgy tudom. Azt hiszem, azt mondták, hogy néhányan itt maradnak ebédre, együtt ebédelnek itt az udvaron, vagy a házban, vagy valami ilyesmi. Nagyon jó. Bizonyára nagyra értékelem, hogy láthatom, ahogy mindannyian összegyűltök. És úgy érzem, hogy a ma reggeli üzenetem az élő Isten gyülekezetének szól, aminek hiszem egy része itt ül ma reggel. És most mielőtt rátérnénk erre az ünnepélyes részre, hajtsuk meg a fejünket imádságra egy pillanatra. Mennyei Atyánk, annyira hálásak vagyunk neked, hogy megadatott nekünk az a kiváltság, hogy Atyánknak szólíthatunk téged. Mivel az, hogy Atyánk, azt jelenti, hogy a nagy Istentől születtünk, aki az eget és a földet teremtette. És annyira örülünk ennek a kiváltságnak, hogy szívünkben gondolhatjuk, hogy a te fiad és leányaid vagyunk. Aztán látjuk, hogy te pontosan azonosítod magad közöttünk, hogy te vagy a mi atyánk. Elváltoztatod gondolatainkat a világ dolgairól, és megváltoztatod az indítékainkat és céljainkat, és hozzáállásunkat és minden részünket, hogy szeressünk téged és higgyünk neked, és megtudjuk, hogy az ígéreteid igazak. Ma reggel összegyűltünk ezen a helyen, amelyet a puszta mélyének nevezünk, vagyis én így nevezem, mert így gondolok rá. Nem azért mondom ezt, Uram, hogy bármilyen is erre a kis csoportra utaljak, hanem valami olyasmire, ami a kicsinség természetéből fakad. De próbálok Mózesre gondolni, hogy a te szolgál a puszta mélyén volt, talán csak ő és a juhai, talán a felesége, Cipóra, és a fia, Gerzson, ott voltak vele. Én nem tudom, de ott a puszta mélyén volt egy olyan megtapasztalásom, amely megváltoztatta ezt a profétát. Egy gyáva szökevényből, annak az Istennek a szolgálatába állt, aki a feladat elvégzésére rendelte őt. Ott történt, hogy a tűzoszlop, amely az emberi létben először jelent meg, amiről tudunk, az a tűz ott volt egy kis sivatagi bokorban, és ez nem égett el. De Isten dicsősége volt az, amely azon a bokron keresztül tükröződött. Mózes a proféta saruját levéve közelem ment hozzá, és Isten megbízást adott neki, hogy szabadítsa meg Isten népének nemzetét. Legyen így ma is, Urunk, a puszta mélyén, ahogy akkor volt. Most mi is levesszük a cipőnket, a kalapunkat, mindenünket, letesszük Krisztus keresztje alá, és azt mondjuk, itt vagyok, Uram, küldj engem. Áld meg a pásztort, Isaacson testvérünket. Imádkozunk, áld meg ő, a feleségét és a kicsinyeit, Stricker testvér, a feleségét és a kicsinyeket, és mindazokat, akik ma reggel itt képviselve vannak. És mi összegyűltünk itt, Urunk, nem azért, hogy valami nagy dicsőséget szerezzünk, vagy hogy valami nagy dolog vezetői vagy tisztviselői legyünk. Mi csak alázatos hívéként vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert szeretünk téged, és szeretjük egymást. És ahogy látjuk egymást, és összegyűlünk, úgy találjuk, úgy tűnik, hogy több gyűlik össze Istenből, ahogy minden egyes hívő eljön egy bizonyos helyre. Mert Jézus azt mondta, ha az én nevemben teszitek ezt, akkor közöttetek össze. És mi tudjuk, hogy itt vagy. Szólj hozzánk, Urunk, és ezek a kis jegyzetek, amelyeket ideírtam, és az írásaiak, amelyekre hivatkozom ma reggel, letérnek az ösvényről, arról a gondolatról, amit te szeretnél, hogy gondoljunk. Akkor Uram, egyszerűen csak hadd hagyjuk el, és tegyük azt, amit te mondasz. Áldj meg minket most, mert ezt az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen. Nos, a Szentírás olvasása során régen, még mielőtt ennyire idős lettem, jól emlékeztem. Azokban az időkben, fiatalkoromban nem hoztam hosszú üzenetet, talán 30 percnyit vagy hasonlót, rögtön belefogtam egy gondolatba, és aztán a fejemben tartottam. De most azért tartok ilyen hosszú összejöveteleket, mert szalagra veszük. És ez a szalag, amit a fiúkot felvesznek, elindítják egy bizonyos időpontban, talán épp most, az imádság elején, és az sok-sok helyre eljut gyakorlatilag az egész világra. Tehát ma reggel beszélni fogok az újévi arról, amit úgy nevezek, hogy újévi üzenetem. Próbáltam, volt három karácsonyi üzenetem, és tudom, hogy ti is itt a puszta mélyén megkapjátok azokat a szalagokat. És a legutóbbi üzenetem a gyülekezetben, vagyis az utolsó előtti üzenetem a világosságról szólt. És ha még nincs meg, az a szalag, biztos vagyok benne, hogy élvezni fogjátok. Én nagyon élveztem az ikletést, amit az Úr adott. Ma, amikor előttünk az új év, nem a múltra akarok gondolni, hanem a jövőbe akarok tekinteni. Ahogy Pál mondta, elfelejtve a múlt dolgait, felülről való elhívás jutalmára törekszem.
As Paul said, forgetting those things that are in the past.
És ahogy ezt kifejezik, mint egy antó tükrén keresztül néznénk vissza. Amikor a visszapillantó tükörben nézünk, azt látjuk, ami mellett már elmentünk. Most pedig nem úgy próbáljuk elhelyezni ezt az üzenetet ma, mint egy visszapillantó tükörben nézni. Túl sokáig tartana, látjátok, annyi mindent tett az Úr. És ti mindannyian tudtok azokról nagyszerű dolgokról, amiket az Úr tett, a leghatalmasabb dolgok, amiket valaha életemben láttam. Néhányat ő épp az elmúlt néhány hónapban adott át. És hálásak vagyunk azért, ami volt, de most előre tekintünk. Arra nézünk, ahová tartunk is, erre az 1964-es évre. És most, ha így szeretnétek olvasni, vagyis én szeretnék felolvasni néhány részt a Szentírásból, mert mindez Isten szent igén alapszik. És most körülbelül 1 óra 15 percen marad erre a hangfelvételre, és ha az Úr is úgy akarja, megpróbálom befejezni, hogy ebédelhessetek. Köszönöm, hogy azt mondtad, hogy este 6 óráig van idő, ez nagyon kedves. Most pedig lapozunk a Bibliában két helyre, amik közel vannak egymáshoz. Az Ószövetségben vannak, két helyről olvasunk a témánkhoz. Az Ézsaiás 62-ből és 60. Zsoltárból. Először az Ézsaiás 62-höz lapozunk, hogy onnan olvassunk. És ez emlékeztet bennünket a mi Urunk, Istenünk hatalmára is arra, hogy milyen nagy ő, és milyen hatalmas a mi Istenünk. Bocsánat, ez az Ézsaiás 60 a 62 helyen. Ézsaiás 60, rendben. Most ezt olvassuk. Ézsaiás 60, 1-2. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatunk. Nagy sötétség borítja a népeket. Ez természetesen arról a napról profétált, amelyben élünk most. Most pedig lapozunk a Zsoltárokhoz. Azt hiszem, egy kicsit összezavarodtam, amikor eljöttem ide az íráshelyeket, amikor tegnap este sírta a jegyzetet, amit írtam ide. Zsoltárok 62, 2-től 9-ig.
Writing out this Psalms 62:1-8. Truly my soul waiteth upon God.
Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom.
From him cometh my salvation.
Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, ezért nem rendülök meg felettébb.
He is my defense. I shall not
meddig támadtok még egy ember ellen? Meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából. Szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménység. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, ezért nem rendülök meg Istennél. Istennél van az én szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van.
I shall not be moved. In God is my salvation and my glory, the rock of my strength and my refuge.
Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek.
Trust in him.
Öntsétek ki előtte szíveteket.
Ye people,
Isten a mi menedékünk.
Pour out your hearts before him. God is a refuge for us. Selah. Now,
ha észrevettétek a Szentírás olvasása közben, a Zsoltárok azt ismételgetik, Isten az én kősziklám. Tudjátok, mit jelent a Bibliában a szikla? A szikla a Bibliában itt Isten kinyilatkoztatását jelképezi. Látjátok, Isten az én kinyilatkoztatásom. Ő az ige kinyilatkoztatása a kősziklám. Mert Péter egy nap, amikor Jézus feltette a kérdést, mit mondanak az emberek, hogy ki vagyok én az embernek fia, és egyikük azt mondta, te vagy. Néhányan azt mondják, hogy Mózes, Illés, Jeremiás, vagy valamelyik proféta vagy. De ez nem volt a kérdés. Ti, mit mondtok, ki vagyok? Péter szólalt fel ezekkel a híres szavakkal, és mondta, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ő pedig így szólt, áldott vagy te Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki néked, hanem az én mennyei atyám. És én ezen a kősziklán, látjátok? És Dávid itt így szólt, Isten, ami kősziklán. Isten, ami kősziklán, amikor Isten ki van jelentve számunkra.
That becomes
ez kőszikla lesz, látjátok? See, Isten,
God
ami kőszikla.
Is our rock. Now,
most a ma reggeli témám egy furcsa szó.
For this morning is a odd word. Shalom.
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 In the Hebrew
azt jelenti, békesség.
Peace. And that's what
és azt mondom ma reggel a
gyülekezetnek. Shalom.
Shalom.
That's peace.
Ami békesség. Finnül azt mondják, Jumalan Raha, ami azt jelenti, Isten békéje legyen veletek.
Raha,
Isten. Látjátok? Isten békéje.
Shalom. Az új üzenetem 1964-ben
a Jézus Krisztusban kiválasztott gyülekezetnek szól. Nem az egyházi csoportoknak, hanem a kiválasztottaknak, a hölgynek, a gyülekezeti hölgynek, Krisztus menyasszonyának. Látjátok?
The lady,
ők azok, akikhez szólok.
The church, Christ's bride. See, that's who I'm addressing. We're
itt a két témákban, amit olvasunk, vagyis inkább két írás helyen, látunk egy nagyon nagy ellentétet.
A very contrast one to the other. And Isaiah, it says,
egyik a másikkal szemben. Izsaiásban ez áll, kelj fel, és világosodj. Mert Isten dicsősége eljött rád. Itt van a világosság. És aztán a következő versben azt mondja, nagy sötétség borítja ezt a népet. És akkor, amikor a világosság és a sötétség keveredésében vagyunk, akkor én így szólítom meg a gyülekezetet. Shalom. Békesség. Nézzük meg, miről van itt szó. Ebben az évben sötétséggel és világossággal egyaránt szembe kell néznünk. A világ, a sötétség egyik legzavarosabb időszakában van, amiben valaha is volt. És mégis a legáldottabb világosságban áll, ami valaha is ragyogott. A különbség pont olyan, mint kezdetben volt, amikor nagy sötétség volt a Földön. És Isten lelke mozgott a vizek felett. Ő azt mondta, legyen világosság. és Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. És hiszem, hogy most ismét abban az órában élünk, amikor Isten elválasztja a világosságot a sötétségtől. És azt a világ másik felére nyomja, hogy a világosság megnyilvánulhasson. És mi, aztán a gyülekezet, azért mondanám nekik, hogy Shalom, mert ez Isten békessége. Ezt szeretném hozni ma reggel nektek az új évre. Nem visszanézve, hanem előre tekintve egy új nap kezdetére. Mivel valami nagyszerű dolog előtt állunk, hogy évek óta öröm volt, amit vártunk, az áttörés, a nagy világosság eljövetele. És most látjuk, hogy áttör a horizonton, a horizontális birodalom fele. Áttör a halandó és a halhatatlanság között. Látjuk, hogy áttör az ég és a föld között, a földhöz kötött betegségekből és a zaklatott világból, a halhatatlan élet, halhatatlan test és halhatatlan föld fényesen ragyogó napjába, amely soha nem múlik el. Ez Shalom a gyülekezetnek. Most a hívők számára a világosság ideje jön, de az emberek számára a nagy sötétségé. A minap beszélgettünk én és a feleségem, és arról az óráról beszélgettünk, amelyben én. Nos, azért választottam ezt a helyet, mert úgy éreztem, egyszerűen csak elengedhetem magam, és beszélgethetek veletek. Úgy tűnik, hogy olyan idő van az emberekre nézve, ami a legszánalmasabb idő, amire csak gondolni tudok. És folyamatosan mindent megtettem, hogy próbáljak, még ha nem is értek egyet az emberekkel a hit dolgaimban, de ha nem tudnám utána megfogni a kezét, bármilyen éles is legyen a dolog, megfogni a kezét és azt mondani, ez a köztünk levő jobb megértés fényében történik. És még mindig szeretni az illetőt. Nem csak szóban, hanem szívemből. Akkor egyáltalán nem lennék arra alkalmas, hogy menjek és próbáljak beszélgetni az emberekkel. Mert látjátok, ezt kell tennünk, szeretnünk kell azt a személyt, értitek? Menni az emberek közé mindenféle rétegbe, különféle irányzatokba és csoportokba, vallásokba és így tovább, próbálni odahelyezni a Bibliát és azt mondani, beszéljünk erről, nem a hitvallásod vagy az erkölcsi könyved alapján, hanem a Biblia szerint. És akkor lehet, hogy valamikor az ember nagyon élesen szól, de ha csak egy olyan gondolatom is lenne, hogy nem kedvelem azt az embert, akkor egy dolog biztos, Krisztus szelleme eltávozott volna tőlem. Ha azt érzem, hogy nem szeretem azt az embert, akkor valami baj van velem. Mert Krisztus szelleme, amikor ők, amikor keresztre feszítették, és a saját népe vert ezt a szögekkel, a saját teremtményei, amiket ő teremtett, verték a szögeket, amiket ő teremtett az emberi testébe, és mégis szeretettel teli szívvel így kiáltott, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek, látjátok? Én is eljutottam erre a pontra. Hiszem, hogy az emberek nem tudják, mit cselekszenek. Olyan időhöz érünk, amikor az emberi lények úgy néz ki, hogy annyira gonoszság befolyása alatt vannak, hogy ez már szánalmas. Úgy tűnik, a sötétség ánya van az emberek felett, ami nyomja őket. Mint például ez a dolog, beutaztam az egész országot, és beszéltem, és az Úrunk Istenünk azonosította, igazolt az ő szavát, és bemutatta pontosan, hogy soha nem hagyta el bármi elhangozzon, csak az, ami meg is történt, pontosan, ahogy ő mondta. Egyenesen létezésre szólítva dolgokat, és így tovább, hogy ő ezeket tette, és az emberek ülnek, látják, és ugyanabban az állapotban mennek tovább. Értitek? Látjátok, semmi tiszteletlenség, de mint a testvérnőink sokszor, amikor szólok hozzá, milyen ruhákat viselnek, és hogyan vágják a hajukat és kis dolgok, és a férfiak hogyan folytatják a hitvallásokat, és szolgálnak azok alatt a hitvallások, és ilyesmik alatt. És ők jó emberek, remek emberek, de mégis úgy tűnik, hogy ők nem értik, úgy tűnik, hogy nem fogják fel. Miért? Visszamegyek a következő évben, és ahelyett, hogy jobb lenne, még rosszabb. Mert tovább van egy testvérnő, akinek valami gyönyörű hosszú haja volt, és de levágatta. Van egy férfi, aki egyszer úgy nézett ki, mint aki megállja a helyét, és helyes dolgokért törekedett, és most megint visszamegy. Mint a kutya a hányáshoz, és a disznó a pocsolyához. Rögtön visszamegy oda. Úgy tűnik, mintha valami lesújtott volna a népünkre, lesújtott volna a világra, és úgy tűnik, mintha nem értik, valami baj van. Ahogy megfigyelhetetek a mai embereket, nem találjátok meg ezt az eredeti dolgot a férfiakban. Nem találjátok meg az asszonyokban sem. És nem arról beszélek, azért fektettem ezt le, hogy eljussunk a Shalomhoz, látjátok? De ha megfigyelitek, manapság a nőkben nincs meg az a hölgyhöz illő viselkedés, ami egykor megvolt. Olyanok, mintha szeretnék, de valami nem enged őket. Úgy tűnik, mintha valami nyomasztó dolog lenne. Azt mondod egy hölgynek, hogy ne tegyen ilyen vagy olyan dolgot, és a hölgy felfigyel erre és elhiszi, el akarja hinni, de valami más felé nyomja, látjátok? Szegénykém, én sajnálom őt, ahogy elkapta Hollywood hálója és a reklámok a tévében, a rádióban, az újságban, az utcán. Kirakatokban, a modern öltözködésre, és így tovább. És ahogyan a többi nő találkozik vele, úgy tűnik, hogy van valami, amitől egyszerűen nem tudnak elszakadni. A fiataljaink, az öregjeink, a középkorúak. Úgy tűnik, van valami az emberek között. Úgy tűnik, hogy a férfiak nem rendelkeznek azokkal a férfias vonásokkal, amivel régen rendelkeztek. Az asszonyokban nincsenek meg azok a nőies vonások, amik régen megvoltak. Ha a mai férfiakat nézzük, a férfiak már nem tűnnek olyan keménykötésűek, mint régen. Az egész egyfajta szarvasbőrcipőt akarnak hordani lila színbe, és úgy akarnak viselkedni, mint a nő. Így igaz, ez többé-kevésbé olyan, mint egyfajta torzulás. Egy nő le akarja vágatni a haját, és úgy akar viselkedni, mint egy férfi. És egy férfi úgy akar viselkedni, mint egy nő, értitek? És mégis jól el lehet velük beszélgetni, és kedves emberek, barátságosak, szimpatikus emberek. Mi okozta ezt? Ez az a nagy sötétség, ami leszáll az emberekre. Valami, ami belenyomta őket ebbe. Ahogyan a zsidók voltak azokban a napokban, amikor Jézus a földre jött. Ézsaiás profétált erről, és azt mondta, úgy lesz majd, hogy lesznek szemeik, de nem látnak, és lesznek füleik, de nem hallanak. És ezért imádkozott Jézus bocsánatáért a számukra, mert ennek így kellett lenni, hogy beteljesedjen a Szentírás. És ez újra eljött hozzánk is. A Biblia beszélt erről a napról, amelyben élünk, és azt mondta, hogy ezek a dolgok eljönnek. Nagy sötétség az embereken. És látjuk, hogy van valami, amit egyszerűen csak az emberek akarnak, de nem tudnak. Nikodémus egy alkalommal így fejezte ki magát az Úr előtt. Rabbi, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudná megtenni ezeket a dolgokat, amiket te teszel, ha Isten nem lenne vele. De ott volt az a sötétség, vagy vakság a zsidó népen, hogy a messiás mehessen és a pogányok közül vegyen magának mennyasszonyt. El kellett utasítaniuk őt. És ez az a nagy sötétség, ami ma az egyházakat és egyebeket sújtja. És így nem látják a világosságot, amely ragyog. Látjátok, úgy tűnik, hogy erős a nyomás. Csak vegyünk néhány nagy evangélistát manapság, akik állandóan ébredésért kiáltanak, és egyenesen az ellen munkálkodnak. Nem értik, látjátok, megértés nélkül vannak. És ezt nem olyan szándékkal mondom, mint ha azt próbálnám mondani, tehát, hogy mi megláttuk ezt, és dicsőség Istennek, ők nincsenek benne. Nem azért próbálom ezt mondani, hogy az emberek azt gondolják, nos, Brennan testvér, nálad van az egyedüli igazság a világon. Nem, ez tévedés, értitek? Ez csak annak az órának a fényében mondom, amelyben járunk, és azoknak az embereknek a javára, akik próbálják keresni ezt a világosságot. Jézus igazán mondta, senki nem jött hozzám, ha csak az atyám nem hoz őt. Egy ember sem fogja ezt soha meglátni. Ez csak az eleve elrendelt mag fogja elfogadni. De ismét eljutottunk erre a helyre. A Biblia azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. A proféta azt mondta, hogy nagy sötétség van az embereken, a világ népén ebben az időben. És pontosan ez van most, nagy sötétség van az embereken. Isten az ő nagy kegyelmében, ahogyan mindig is hirdettem és próbáltam kiállni mellette, mindig megmutatja az ő történéseit az égből, az ő nagy jelentős eseményeit, amelyek az égben történnek, mielőtt a Földön bekövetkeznének. Ő tükrözi magát. Más szavakkal, mielőtt a Messiás eljött volna egy olyan helyre, ahol a szolgálata elkezdődhetett, egy csillag tűnt fel az égen, amely elvezette az embereket, a bölcseket arra a helyre, ahol ő volt. Ahogy az előző üzenetemben hallottátok, hogy Isten hogyan foglalkozott a bölcsekkel abban az időben, amikor álom által fordította őket, más irányba, és álmában elmondta Józsefnek, hogyan gondoskodjon az ő fiának jólétéről, mivel József álmot látott, volt. Az álom másodlagos dolog, valami, ami félreérthető, mert az embereknek lehetnek olyan álmaik, amelyek nem helyesek. De abban az időben nem volt proféta a vidéken, látjátok, nem volt proféta, ezért Istennek azt kellett használnia, amivel dolgozni tudott. És ez azt tanítja nekünk, hogy Isten minden képességet használhat, és mindent, amit teszünk, ha azt neki szenteljük. De először oda kell szentelni neki, legyen a ti elmélkedésetek, ami valóban az álmotokat tükrözi, látjátok? Mert ez a tudat alattitok. Ha megnézel egy álmot, látni fogod, hogy az valami olyasmi, amin gondolkodtál, vagy valami ilyesmi. Általában látjátok, és akkor tartsd az elmédet Istenen, látod, így az tükrözni fog valamit az ő számára. És bármi is vagy, az hadd tükrözze őt.
Put on his wall that triangle light.
Tehát az égen észrevettétek, látom itt ezt a fényt a képen, a Life magazinból, amit a testvér, aki ebben a házban lakik, kitett a falra a világosság háromszögét. Történetesen csak eszembe jutott, ha valamelyik őtöknek megvan a Lamza Biblia fordítása, ha észrevesztitek a borítóján egy hármas trinitárius fény van, egy fényháromszög, mint egy glória. És amikor Dr. Lamza, egy barátom, személyes barátom, a Bibliát fordította, ez Isten régi héber szimbóluma, egy igazi trinitárius módon, ahogyan ő van, nem három Isten, hanem ugyanannak az Istenek három megnyilvánulása, Atya, Fiú és Szent Szellem. A fény egy teljes fénykör, háromszög alakban, ami azt jelenti, hogy Isten három tisztségben fog lakozni. Az atyaság, a fiúság és a Szent Szellem korszaka, mint ugyanaz az Isten. De megfigyeltétek, hogy mielőtt a hét pecsét feltárult, mielőtt a nagy titokzatos fény megjelent az égen, itt fent Tucsonban, Flagstaff felett, ahol voltunk.
Above Tucson, Flagstaff, where we were, Brother Fred.
Fred testvér, a férfiak közül ketten voltak velem azon a reggel. Amikor hónapokkal előtte el lett mondva, hogy ez meg fog történni. Fred Sautman testvér és Jane Norman testvér is itt ülnek ma reggel, amikor ott voltak, amikor a robbanás történt, nem tudva, hogy ezek a dolgok be fognak következni. És ő visszaküldött engem, azt mondta, hogy elérkezett az idő erre a hét pecsétre, amely magába foglalja az egész Biblia hét titkát, ami be volt pecsételve ezzel a hét pecséttel. És ahogy ezek az angyalok, a gyülekezeti korok hírnöke is az út során kinyitották ennek egy bizonyos részét, de a hetedik órában, a hetedik hírnökkel mindezek a titkok elvégeztetnek. Értitek? A hetedik földi hírnök, látjátok, ez az angyal, akiről ő beszél. Akkor a földön volt. Az angyal azt jelenti, hogy hírnök. És aztán ezután látott egy másik angyalt leszállni. Nem egy földi angyal, aki megkapta az üzenetet, hanem egy másik hatalmas angyal jött a mennyből, szivárvánnyal fölötte, és a földre és a tengerre tette a lábát. És megesküdött arra, aki örökkön-örökké él, idő többé nem lesz. De mielőtt feltörte azt a hét pecsétet, hogy kinyilatkoztassa azokat, amik csodálatosan megmutatott, először az égen mutatta meg. Aznap szerte az Egyesült Államok déli részén és Mexikóban lefényképezték. Ott van most a Life magazinban, még mindig rejtély számukra, de ő kihirdeti az égen, mielőtt megteszi a földön. Mindig ezt teszi, először az égben mutatja be a jeleit.
Does that he shows his signs in the heavens first.
And even még a csillagjegyekben is nem térek vissza a csillagjegyek tanításához, de csak megmutatom nektek, hogy az ég hirdeti, megtaláljuk a csillagjegyekben és a csillagképekben, hogy ő az egész Bibliát kihirdette a csillagjegyek képeiben.
In the constellation of the zodiac.
Megértjük, hogy ott kezdődik a legelső dolog a csillagjegyekben, a szűz, és az utolsó kép a csillagjegyekben, a leó, az oroszlán, ami azt mutatja, hogy Jézus először egy szűz által jön a földre, másodszor pedig Júda törzsének oroszlányaként jön el. Éppen azelőtt átmegy a keresztbe rakott halakon, a rák korszakon, amiben most élünk. És az ég teljessége őt hirdeti, mondja a Biblia. Néhány hónappal ezelőtt prédikáltam az imaházban tartott összejöttel sorozaton a hét gyülekezeti korról. Talán mindannyian hallottátok. És amikor a végére értem, hogy felrajzoljam a táblára a hét gyülekezeti korszakot, és hogyan jött be, és hogyan ment ki a világosság. És azt hiszem, talán megvan itt nálatok valahol, de minden esetre a köreinkben van és ismerjük. És különös, hogy az utolsó napon, amikor az utolsó gyülekezeti kor fel lett rajzolva ez a nagy tűzoszlop, amely közöttünk van, leszállt több száz ember közé, és hátrament az imaház hátsó falához. És ott százak előtt felrajzolta azokat a gyülekezeti korokat elsötétedve, megvilágítva, pontosan úgy, ahogyan azt a táblára rajzoltam, titokzatos módon. Tehát a minap a gyülekezeti történelem eseményénél most, a Bibliában a hold a gyülekezetet jelképezi, a nap pedig Krisztus.
And the sun represents Christ. Or we find that
a jelenések könyvében a 12. fejezetben azt találjuk, hogy az asszony, aki a gyülekezet volt, a holddal a láb alatt találtatott, és a nappal a fején 12 csillaggal koronájában, ami a régi ortodox zsidó törvény láb alatt volt, átlépett azon a nap világosságába. A 12 csillag a 12 apostol, akik elhozták nekünk az üzeneteket a Szent Szellemmel. Tehát megértjük, hogy a hold azért van az égen, hogy tükrözze a nap fényét a nap távol létében. Fényt ad nekünk, hogy elboldoguljunk. De ez még mindig nem számít, hogy mennyit tükröz, még mindig nem tökéletes fény, mert ez tükröződés. És a nap a holdra ragyog, és a hold a nap távol létében tükrözi annak fényét.
And the sun shines against the moon, and the moon reflects its light in the absence of the sun.
De amikor a nap felkel, akkor a holdra már nincs szükség. És ma a gyülekezet az Isten fiának távol létében tükrözi az ő fényét. A gyülekezet a világosság tükröződése, mert ő mondta, egy kis idő és a világ nem lát engem többé. De ti látni fogtok engem, mert veletek, sőt, bennetek leszek a világ végezetéig. A cselekedeteket, amelyeket teszek, világosságok, melyeket ő tett láthatóvá. És nincs világosság, csak Isten igéje által ott volt. Ez a nap Isten igéje. Kezdetben Isten azt mondta, legyen világosság. És amikor Isten megnyilvánult igéje, amikor Isten igéje megnyilvánult, akkor lett világosság. Először Isten kimondta. Mi volt, amikor nem nyilvánult meg? Akkor még nem volt világosság. De amikor ő szólt, és azután megnyilvánult, igazolódott, az ő igéje beigazolódott, a világosság létrejött. És most is ez az egyetlen módja annak, hogy megtörténjen, amikor az ige igazolást nyer. Isten írott igéje igazolást nyer, akkor mutatja meg a világosságot. Így egy rész megvilágosodik, vagy elsütétedik minden korszak számára. Megtaláljuk a gyülekezeti korokban, megtaláljuk az ószövetségi gyülekezeti korokban. Minden alkalommal, amikor elérkezett az idő az utazás egy bizonyos megnyilvánulásra, egy proféta jött a földre. És az ige a profétához jött, és ő élővé tette az igét, és amikor ez az ige azonosítva lett, Isten tükrözte. És ott volt az a korszak, ott volt a világosság, és ma is így jön a világosság. Nincs semmi bajom a felekezetekkel, az emberekkel, de a rendszerek ellen van minden, ami csak eszembe jut, mert azok helytelenek. És az első rendszer, ami valaha is felemelkedett, az a római rendszer. A római katolikus egyház volt. Ez volt az első szervezet, amelyet valaha is megszerveztek, a római katolikus egyház. Nicea, Róma. Körülbelül 325 évvel Krisztus halála után, 325-ben létrejött a római egyházi szervezet, ami összefogta az embereket, és kirekesztett minden mást, ami ezzel ellentétes volt. Innen kapták a furcsa tanításaikat, és ott kezdték el az igétől távolodó rendszer. És ez az egyház azóta épp a sötétséget tükrözi, mert abban az időben volt, amit át is vettünk, amit úgy hívtunk, hogy sötét középkor, körülbelül 1000 évig.
Because at that time we go through what we call the dark ages. About 1000 years it's known to all.
Minden történész és biblia tudós és hasonló úgy ismeri, hogy a sötét középkor, amikor a római egyház irányított mindent. És ez a római egyház a paráznák anyja, a Biblia mondja, a Jelenések 17-ben. Szajha volt, és a paráznák anyja. Nos, ez egy erkölcstelen, szennyes életű asszony. Mindkettő ugyanaz a dolog, mindkettő ugyanaz. Tehát ha szajha, akkor annak asszonynak kell lenni. Ezért vegyétek észre, hogy nem parázna, hanem parázná. Értitek? Ő egyes számban szajha, aztán az egyházakat paráznának nevezi, a római szajha leányai. Ő az anyja mindegyiknek, a szervezet anyja. És nem különös vajon, hogy ebben az időben, amikor mindezen dolgon átmegyünk, és az üzenet bejárta a földet a szervezet ellen, és robbantotta azt jobbról, balról, hogy ebben az órában,
come through all these things and
ami 1933 óta meg lett mondva, amikor a Szent Szellem adta nekem azokat a látomásokat is, megmutatta nekem a végidőt, 7 dolgot, amiről beszéltem, és 5 közülük már megtörtént. Tökéletesen, pontosan, mint Németország és Olaszország és az összes háború és a nemzeti dolgok. Nagyon ritkán szólt nekem ezekről a dolgokról, de ezek pontosan úgy történtek meg, ahogy ő mondta, hogy történni fognak, hogyan megy be Mussolini Etiópiába, és Etióp elesik, és lépten nyomán, és aztán hogyan jut a szégyenbe, és a saját népe leköpi, és megszégyenül, fejjel lefelé felakasztva az utcán, azzal a prostituáltal, akivel együtt él, hogy az amerikaiak háborúba fognak szállni Németországba, és szörnyű vereséget szenvednek egy helyen, amit úgy hívnak, egy nagy vonal, ahol beton erődítmények voltak. Azt hiszem a Siegfried vonalnak hívják. Van egy Maginot vonal is, azt hiszem ez a franciáké volt, igaz? A Siegfried vonal pedig a német vonal volt. És az úr megengedte, hogy lássam 11 évvel ezelőtt, hogy megépült volna. És egyáltalán nem akarták beismerni, hogy ott vereséget szenvedtek az amerikaiak. Nem akarták beismerni annyira, hogy majdnem odaveszett az egész hadsereg. Amikor bementek oda a németek, a fegyvereiket egyenesen arra a hadoszlopra irányították, és hagyták, hogy bemenjenek egyenesen oda, és csak nem elpusztították őket. És én láttam azt 11 évvel ezelőtt, hogy a Siegfried vonal alapjait lefektették volna, vagy bármi más. És az összes többi dolgot, mint például a gépeket, az autókat, és hogy minden pontosan úgy történt, mint, ahogy ő mondta. Egészen addig, amíg majd az, egy asszony uralkodik ezen a nemzeten, amit talán az egyház is. Azután jön el a vég. Most pedig azt találjuk, hogy minden dolog közepette, hogy a szervezet ellen kardoskodtam, vajon nem furcsa, hogy a római pápa először hagyja el Rómát, hogy elmenjen Jeruzsálembe? És ezzel a Jeruzsálemet a világ legrégiebbi egyházaként tartják számon. Amikor Melkisédek találkozott Ábrahámmal a királyok legyőzése után, ő volt Jeruzsálem király, egy pap, aki Krisztus volt, Isten volt, Melkisédek. Nem lehetett senki más, csak maga Krisztus, vagyis inkább maga Isten, látjátok? Maga Isten, mert neki nem volt atya és anyja. Értitek? Jézusnak volt apja és anyja is. Tehát ez az ember apa nélkül volt és anya nélkül. Nem volt neki napjainak kezdete sem életének vége. Bárki is ő, még mindig él, és akkoriban ő a Sálem királya volt, amit úgy értelmezünk, hogy békesség, Sálom király. Jeruzsálem király, aki találkozott Ábrahámmal, és a harc után bort és kenyeret, úrvacsorát adott neki. Nagyon szép előképet találunk itt a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében. Nos, kenyeret és bort adott neki, miután a harc véget ért, ahogy ő. Az első dolog, amit venni fogunk, miután belépünk az új királyságba, újból együtt fogunk enni vele az atya királyságába. Kenyeret és bort. Nem iszom többé a szőlőtő gyümölcséből, és nem eszem többé kenyeret, amíg nem eszem veletek újból az atya királyságában azon a napon. Most pedig, amikor megértjük, hogy miután a Sálom királya eljött a városból, akkor később azt hitvallást foglalta el. És folyamatosan hitvallás volt, de képviseli a régi egyházat. És az új szövetségben azt tanítják nekünk, el nem mulasszátok ezt megérteni az új szövetségben, hogy mi nem ebből a városból, a földi Jeruzsálemből vagyunk, hanem az új Jeruzsálemből odafentről. Jeruzsálemnek tehát a holnak kell lenni, de nem a fenti, az új Jeruzsálemnek. Tehát a hold a gyülekezetet jelképezi a földi. És nem furcsa, hogy éppen a pápa jeruzsálemi útja előtt a hold az égen teljesen elsötétült épp néhány napra ezelőtt, hogy ő útnak indult. Ide is eljön, tudjátok? Erről még soha nem volt szó, látjátok? De mit mutat ez?
But what does it show?
Azért teszi, hogy megnyerje a közösséget, hogy Jeruzsálembe érkezése utáni napon találkozott a görög ortodox hierarchiával. És ez mit tükröz? Közösséget. Azt akarják, hogy a protestánsok és a katolicizmus egyesüljön, amit most is tesznek, és teljesen meg is fogják tenni. És Isten ezt tükrözte nekünk a holdban, a teljes elsötétedésben. Az ő kegyelméből és irgalmából. Látta valamelyik őtök az újságot, amiben a holdról készített a képeket? Itt van nálam. Micsoda tökéletes kép. Kihagyták a 7. korszakot, ami még nincs meg, pontosan úgy, ahogy felrajzoltam a Szent Szellem által a gyülekezeti korokat. 60, a 7. még nem ért véget. A hold 6 állapota, hogy milyen fényes az első gyülekezeti korszakban, sötét a másodikban, harmadikban, negyedikben, ötödikben, és hatodikban. Pontosan úgy, ahogy a Szent Szellem megengedte, hogy felrajzoljam a táblára, és aztán azonosította magával ezeket az imaház falán 2 évvel ezelőtt. Maga a hold tükrözi, és a tudomány újra veszi a képet a gyülekezeti korokról, ahogy felvették azt a világosságot ott, és betették a Life magazinba a pecsétek megnyitásáról, a 7. angyal korában történő kinyilatkoztatásról. A hetedik Hiénok szolgálatának napjaiban Istennek titkai, mindazok, amik rejtélyek voltak a korszakok során, kellett, hogy ki legyenek nyilatkoztatva, nyilvánvalóvá kellett, hogy váljanak abban az időben. És ő ezt meg is tette. Az ő beszéde nem hibázik. Hát nem, titokzatos ez. Isten felrajzolta az égben ugyanazt, ami ott megvan, és Isten megengedte, hogy ugyanazt felrajzoljam a táblára, azután ő maga is. Így háromszor is tökéletesen azonosította ezt, és épp ezelőtt, hogy a pápa Jeruzsálembe ment, ami a gyülekezet volt, ahol a gyülekezetet képviseli, és a gyülekezet előtt a világ árnyéka áthalad a holdon. És a világi izmusok árnyéka, a világiasság árnyéka, a világi egyház árnyéka végig söpört rajta, hogy elsötétítse a Biblia összes fényét. A világ bejutott a világosság tükrözésébe. Értitek? A világ bejött a hold fényébe, és kitakarta a napot. És a hold tükröződése, aminek a világosságot kellene adni a Földnek, elsötétült. És ő bejött, és felrajzolta a képeket pontosan úgy, ahogyan tette, ikletésből, mielőtt megtörtént volna. Azt hiszem, hogy Simpson testvérnőnek megvolt a tuszoni újság, nem tudom, hogy Simpson testvérnő tudta, akkor még nem értette. Azt mondta, kivágtam neked néhány képet és néhány megjegyzést az újságból, és átadta nekem. És valami furcsa volt, furcsa dolog jutott eszembe, bementem, felvettem, ránéztem, és azt mondtam, itt van, pontosan, amit kerestem. És ott volt az újságban.
Evening edition of December the 28th.
Simpson testvérnő talán még meg tudja mondani, hogy melyik újságban van, ha szeretnétek beszerezni egy példány belőle. És a testvérnő mondja, December 28. Hogy mondod? December 28-i kiadás? December 28-i esti kiadás. Látjátok, mielőtt elment Jeruzsálembe, hogy kitakarja a világosságát, vagy bármilyen hozzáférését, ami a csak van. Bármilyen ideje, helyzet és bármilyen joga is van ahhoz, hogy világítson, most teljesen kitakarja azt az utolsó korszakra, hetedik gyülekezeti korszakra, amikor sötétségbe megy. Micsoda nagy dolog, nagy dolgot mond nekünk az Úr mindenben. Soha nem hibázott, amit Isten az égben kihirdetett és elmondott, látták és azonosította és igazolta, hogy ez az abszolút igazság. Sötétség. Ez a laodiceai gyülekezeti kor. Amikor Jézus, aki az ige, a laodiceai gyülekezeti korban kívül volt a gyülekezeten, kopogtatva az ajtón próbált bejutni. Sötétség, nagy sötétség borítja ezt a népet. Ugye igaza volt a Bibliának? A Szentírás tökéletessége. Dicsőség az ő nagy nevének. A pápa látogatása annak a jele volt, hogy az egyházak elsötétítették az ő megnyilvánult, a Biblia volt a világnak megjelenő világosság. Jézus mondta, hogy ő a világ világossága. A Biblia mondja, hogy ő az ige. És a megnyilvánult, vagy igazolt Szentírás a világosság. Tehát nem fogják engedni nektek, hogy ezt tegyétek, amikor az erőre kap. És láttuk előre jelezve, ikletés által elmondva, mielőtt megtörtént volna. Előre jelezte a hold, és mutatja, hogy folyamatban van, és épp így történik. Az óra elérkezett hozzánk. Sötétség, nagy sötétség, nagy sötétség van most az embereken. Erről van szó. Mit jelent ez az egész? Hol állunk? Milyen órában vagyunk? Milyen közel vagyunk az eljövetelhez? Nos, azt mondjátok, amikor mindnyájuknak ébredése van. Ne félj, kicsi nyáj, ez az atyátok jó indulata, hogy nektek adja a királyságot. Rendben, mit jelent ez? Isten elkezdte szétválasztani a világosságot a sötétségtől, látjátok? Visszaszorítva az, ahogy az kezdetben tette, hogy bemutassa egy új nap hajnalát. A gyülekezeti korok elhalványulnak. Isten a sötétséget egy helyre szorítja, ezt kell tennie, hogy a gyülekezeti szervezetek elhalványuljanak, a világ elhalványuljon. A világ eltakarja a dolgot, és a világiasság vette át az egészet. Akkor ugye igaza van Istennek. Világi dolgokkal, világias öltözkedéssel, világias viselkedés és világias élet, ez a világ. Nem a világból valók vagytok, kisgyermekei. Ti a mennyből vagytok. Ez nem az otthonotok. Miért kellene nekünk idősebbeknek visszafelé tekinteni és próbálni újra fiatalnak lenni? Nem tudjuk megtenni. De mi előre nézünk, nem pedig hátra. Erre tekintünk, ami volt, és tudni akarjuk, hogy mi lesz, és várjuk azt az órát, afelé törekszünk. Ó, sok jó, őszinte ember ragadt meg ma ezekben a hitvallásokban, ezekben a gyülekezetekben, szervezetekben, amelyeknek megvan ugyan az Istenfélelem formája, de tagadják annak erejét. Ahogyan a Timóteusnak írt második levél harmadik fejezete mondja. A nagy sötétség, Izrael megvakítása, a pogányok megvilágosítására volt. Most pedig a pogányok megvakítása Izrael megvilágosítására van. Olyan ez, mint a nappal és az éjszaka. Az egyik oldalon sötétség van, a másik oldalon világosság. És aztán a világosság átmegy a másik oldalra. Tehát, hogy a hold elhaladt, és a világ sötétségének tükröződése elfogyja annak fényét, azt tükrözi számunkra, hogy a pogány gyülekezeti kor véget ért. A gyülekezet elkészíti magát, egy ideje már készülődik, eljött az elragadtatás ideje. Mert a pogányok felett erősödik a sötétség, és a zsidók felett hamarosan felvirrad a hajnal. A nap keletről nyugatra vándorolt, és mi a nyugati parton vagyunk. A világosság csak egy dolgot tehet, visszamegy keletre, a másik oldalra, ugye értitek? A világosság csak keletre mehet, vissza oda, ahonnan indul, Izraelbe. Isten egy időre megvakította őket, de a sötétség most a pogány világra nehezedik, elborította az egészet. Pogányok fogják tiporni Jeruzsálemet, míg a pogány korszak befejeződik. Jézus mondta így, és most vége van, a nagy sötétség borult az emberekre. Isten tükrözi ezt az égen, ahogyan a Földön is megmutatta, mielőtt mindez megtörténik. Ebben vagyunk. Jó emberek ragadtak meg ebben a dologban. Jó emberek, őszinte emberek, mint Mária és József. Nagyon őszinték voltak. Látjátok, azt hitték, hogy ő velük van, pedig nem volt. Mária és József, tudjátok, amikor felmentek az ünnepre, Jézus 12 éves volt. Azt gondolták, azt feltételezték, hogy velük van, de nem volt. Jó emberek, ma is ugyanezt gondolják. Ezek az emberek, akik az egyházak tanácsában szerveződnek, ezek az emberek ezekben a szervezetekben azt hiszik, hogy jó dolgot tesznek. Azt feltételezik, hogy ő velük van, pedig nincs. Látjátok, sokan gondolják, hogy ő velük volt, amikor kezet fogtak a prédikátorra, és beírták a nevüket a könyvbe, pedig nem így volt. Sokan hitték, hogy amikor az Atya, Fiú, Szentlélek nevében meghintették, konfirmáltak, keresztelték meg őket, azt gondolták, hogy ő velük van. Ők jó emberek. Mária és József jó emberek voltak. De a tény az volt, hogy ő nem volt ott. Ne feltételezzetek semmit. Mi a világosság? Isten igazolt, mondott igéje. Azon kívül nincs világosság. Értitek? Zsemlámpával nem lehet megvilágítani a Földet. Ez Isten megjelent igéjekkel, a nap. Jó emberek voltak. Figyeljétek meg az ő igéjének pontosságát, hogy mennyire tökéletes. Észrevettétek, hogy mit mondott Mária? Na most, kedves katolikus emberek, semmi bajom veletek. Nincs semmi bajom veletek. Ez a rendszer, amiben vagytok. És ti, protestánsok, ugyanez a helyzet, a rendszerrel van baj. Mária, Isten anyja? Vegyétek észre, hogy egy 12 éves fiú a saját fia kellett, hogy helyre igazítsa. A Bibliában egyetlen egyszer sem fordul elő, hogy Jézus valaha is anyjának nevezte volna Máriát. Nem volt az anyja. Hogyan is lehetne ő Isten anyja? Csak egy anya méh volt, amelyet ő arra használt, hogy a földre jöjjön, hogy megjelenjen a földön az anya méhen keresztül. Egyáltalán semmi köze ahhoz, egyetlen írás hely sem mondta, hogy ő az anyja. Figyeljétek meg, hogy Mária mennyire téved, de az ő igéje mennyire tökéletes. Azt mondta neki, hogy amikor rátalált a templomban, ahogy 12 évesen a teológusokkal vitatkozott, megdöbbentette őket, egy 12 éves fiú még iskolában sem járt, vagy ha igen, nincs róla feljegyzés. De egy 12 éves fiú zavarba ejtette a bölcseket a templomban, a bölcsességével. Mária azt mondta, atyád, és én könnyek köz kerestünk téged, atyád. Maga az úgynevezett anyja mondja, a te atyád József, és én könnyek között kerestünk téged. Mit mondott neki? Nem tudjátok, hogy nekem atyám dolgaival kell foglalkoznom? Ha József dolgaival foglalkozott volna, akkor házakat épített volna, vagy egy ács műhelyben lett volna, de ő nem József fia volt. Én az atyám dolgával foglalkozom. Helyre igazítva ezeket a felekezeteket, hitvallásokat és dolgokat, amikről hallok. Az atyám dolgaival foglalkozom. Soha nem ismerte el, hogy József lett volna az apja, de Mária azt mondta, és ő odafordult, és helyre igazította. Mária azt mondta, atyád, és én kerestünk téged. Ő így szólt, az atyám dolgával foglalkozom. Megmutatva, hogy nem József volt az apja, az ő szavai tökéletesek. Látjátok? De Mária és a többiek csak feltételezték. És látjátok, mi volt ez? Magával ragadta a hét. Meg akarta mutatni ezek előtt a papok és egyebek előtt, hogy ő nem olyan fajta asszony. És miközben ezt tette, teljesen lerombolta a bizonságtétele alapját, miután bizonságot tett, hogy egy angyal jött hozzá, és azt mondta, hogy fogansz, és fiút szülsz, nem ismerve senkit, egy szűztől született fiú. És itt a nagy tanács előtt azt mondja, József, a te atyád itt, és én téged kerestünk. És a 12 éves fiú azt mondta, az atyám dolgával foglalkozom, megdorgálja őt, nem ő az én atyám. Nézzétek a mai egyházat. Magával ragadják a tanácsok és a világok dolgai mostanra elsötétül. Isten megdorgálja őt. Jézus soha nem szólította őt anyjának. Egy nap meglátogatta őt az összejövetelén, egy olyan házban, mint ez. Valaki jött és azt mondta, kint az ajtó előtt vár rád anyád és a testvéreid. Ő így szól, ki az én anyám és az én testvéreim? Kik ők? Körülnézett a tanítványaira és azt mondta, akik az én atyám akaratát teljesítik, azok az én anyám és az én fiú testvérem, nő testvérem, és így tovább. Ők azok. És a kereszten, amikor haldoklott, így szólt Jánoshoz, az ifjú tanítványhoz, íme a te anyád, asszony, íme a te fiad.
Behold thy mother. Woman, behold thy son.
Fiú, íme a te anyád. Látjátok, soha nem állította magáról. Nem az ő fia volt, Isten fia volt, Mária csak egy méh volt.
It was God's son. She was just a womb.
Ez ma reggel egy ház, de nem a gyülekezet. A gyülekezet benned van, Krisztus. A halandók lelke, akik itt ülnek mennyei helyeken találkoztak. Ez Krisztus, de nem a ház. A ház rendben van, betölti a célját, de csak találkozó helyként szolgál. Mária csak egy anyamé volt, amelyet ő arra használt, hogy eljöjjön a földre, hogy azonosítsa magát az emberek között. Nem Isten anyja, ahogyan ez a ház sem Isten gyülekezete, csak erre használják. Igen, sok barátunk azt gondolja most, olyan emberek, jó emberek, mint Mária és József, azt gondolják, hogy ő velük van, amikor ezt teszik, de hogy akkor úgy most is tévednek. Azt hitték, hogy ők vele vannak, de nincsenek. De amikor megkereszteltettek, az emberek azt gondolhatták, ó, én befogadtam őt, amikor elfogadtam és megkeresztelkedtem. Ez nem így van. Amikor a mondott igen nem tükrözi önmagát. De a kiválasztottak, mi a helyzet most a világossággal? Annyit beszéltem a sötétségről, és az időm felénél járok, 11:30-kor. Most fordítsuk meg a dolgot. Nagy sötétség van az embereken. Most mi a helyzet a világossággal? Azt mondta, hogy nagy sötétség lesz az embereken, de lesz világosság. Kelj fel és világosodjál, mert eljött a világosság. Hogyan lehet sötétség és világosság? El kell különíteni. És csak egy dolog választja szét, a megjelent ige szétválasztja, átnyomja a másik oldalra. Itt sötétség van a földön, de amikor Isten megjelent igéje, a nap, amint az ige szólított létre, megmutatkozik, a sötétség átfut a másik oldalra. És ez történik most is. A sötétség elválasztja magát a világosságtól. Most pedig a kiválasztott gyülekezet ebben a sötét órában, amit órákig folytathatnánk, de azt hiszem, hogy eleget mondtam, hogy megértsétek, mit jelent a Szentírásban, amint olvastam, hogy nagy sötétség van ezeken a népeken. Most pedig azt mondom a gyülekezetnek, Shalom, Isten békéje, békesség. Minden igaz héber, amikor találkozik a másikkal, Shalom, más szavakkal, jó reggel. Isten legyen veled. Isten békéje menjen veled. Ez jó reggelt. Örvendek. Ez a napkelte gyülekezet. Sötétség borul az emberekre. De a gyülekezetnek jó reggelt. Krisztus megjelenik közöttünk. Shalom, békesség. Halleluja, Shalom! Amikor látjuk a sötétséget leereszkedni, sötétség éppen a nappal előtt, akkor tudjuk, hogy a hajnal csillag ott leve. Hogy bemutassa az érkező napot. Ilyenkor ragyog fel a hajnal csillag. Ez a köztes időszak. Mindig a nappal előtti néhány percben van a legsötétebb, minden elsötétül. A hold nem világít. A nappal előtt van a legsötétebb, mert a világosság nyomja a sötétséget. De a hajnal csillag előjön és azt mondja, jó reggelt, Shalom. Ez ő közöttünk, az ő igéje azonosítva, Shalom. A nagy nap hamarosan felvirad, amikor egy fényes, tiszta reggel áttör az örökké valóságba, amikor az ő választottjai összegyűlnek az égen túli otthonokba. Mikor a neveket szólítják odát, én ott leszek. A nevünk az ő könyvében van, ott leszünk. Shalom. Jó reggel. Békesség nektek. A sötétség elválik a világosságtól. Isten teszi ezt a világosság okozza. Látjátok, a világosság addig nyomja magát, míg a sötétségnek össze kell gyűlni. Meg volt a lehetőség, hogy elfogadják, de nem akarták megtenni, így hát összetömörülnek. És azt úgy teszik, hogy összehozzák a gyülekezetet és az egyházat tanácsát, és egyesítik a pogány sötétséggel. Amikor nagyon határozottan nem értenek egyet egymással, de mégis össze kell fogniuk, hogy elhozzák az éjszakát az emberekre. De Ézsaiás 61 azt mondja, kelj fel és világosodjál, mert a világosság eljött hozzá. Keljetek fel és világítsatok. Eljött a világosság. Az ige, a világosság ismét igazolást nyert. A világosság újra igazolta Isten igéjét, hogy láthassátok, hogy Isten megjelent a nap világosságának ígéretében, vagyis az igében, ami erre a korra adatot. Látjátok? Ezek az ígéretek, amelyek erre a napra szólnak, ezek az ígéretek, amelyekről a proféták, és maga Jézus is beszélt ezen a napon. Isten különböző időkben, zsidó levél első részében mondja, Isten különböző időkben sokféleképpen szólt atyáikhoz a proféták által, de ezen az utolsó napon az ő fia Jézus Krisztus által. Értitek? A nagy világosság, amely a pusztában lebegett, az volt az, amiért Mózes elhagyta Egyiptomot, mert Krisztus gyalázatát nagyobb kincsnek tartotta, mint Egyiptom kincsét. Ugyanaz, aki találkozott Saulal a damaszkuszi úton, egy nagy világosság lebegett előtte, ugyanaz a világosság, ugyanaz a tűzoszlop. Saul zsidó lévén abban a pozícióban, amelyben volt, soha nem imádott volna semmilyen szellemet, vagy bármit, és nem nevezte volna úrnak. Azt kérdezte, Uram, ki vagy te? Ő így szólt, én vagyok Jézus. Jézus azt mondta, Istentől jöttem, és Istenhez megyek. Ugyanaz a világosság jött el. Miért? Hogy megjelentse, hogy megismertesse az emberekkel azokat az ígéreteket, amelyeket ő arra a napra tett, a napra szóló világosság bemutatását. A sötétség elsötétült. Amikor eljött, ő volt a nap világossága. El kellett jönnie egy messiásnak, és ő pontosan úgy jött el, hogy Isten megmondta, hogy el fog jönni. És amikor eljött, mi volt ő? A nap világossága. És a sötétség annyira nyomult ellene, így van? Neki oda kellett adni az életét, hogy a világosság tovább mehessen, ragyoghasson. Ő volt annak a napnak a világossága, de miért? Miért volt ő annak a napnak a világossága? Ő volt az igazolt ige, amelyik ki lett mondva, megjelent. Nem több, mint Isten azt mondta egy sötét, komor, borongó, zord világ fölött, amely itt állt világosság nélkül, és azt mondta, legyen világosság. És nem volt világosság, amíg az igen meg nem jelent, akkor lett világosság. Azt mondta, jönni fog egy megváltó, egy messiás, de még nem jelent meg, amíg ő el nem jött, hogy bemutassa azt az ígéretet. És amikor igazolta ezt az ígéretet, azt mondta, kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van az örök élet, és azok rólam tesznek bizonságot. Azt mondták, nem tudjuk, honnan jöttél, mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt mondta, ha Mózes tanítványai volnátok, ismernétek engem, mert Mózes felőlem ír. Ő volt a beteljesedés, ő volt Mózes által kimondott Isten igényének az igazolása. És a mai napon, amelyben élünk most, Isten azért lépett színre, hogy ő az ígéreteit igazolja és bizonyítsa. Ez tehát az óra világosság, hogy felkelhessünk és ragyoghassunk. A világosság már újra ránk ragyog, az ige megjelenik. Ez a világosság. Mint ahogy a világosság odakint ragyog, a napfény ma reggel, ez Isten kimondott igéje, semmi más nem adhat ilyen fény. Semmi sem képes erre. Bármilyen mesterséges fény, egy kis idő múlva kiég, izzók, meg minden más. De soha sem megy tönkre, mert az Isten mondott igéje, amely megjelent. A kis felekezeti hitvallások villanykörtét tönkre meg, kiégetik a villanykörtét, lecsapják a biztosítékot, meg minden. De Isten igéje soha nem hibásodik meg. Az mindig önmaga lesz az igen. Attól tartok, egy kicsit több időre lenne szükségem, vagyis rendben van, ha folytatjuk és befejezzük ezt az üzenetet, ugye? Rendben. Kelj fel és világosodjál, mert eljött hozzád a világosság. Az ige, a világosság igazolva lett.
All right. Rise and shine, for the light has come to you. The word light is vindicated.
Az egyetlen módon, ahogy Isten is volt, Jézus Krisztus volt, Isten kimondott igényének, az óra világosságnak megnyilvánulása. Keresztelőn János volt az óra világossága. Ő volt a világosság, mielőtt Jézus lett volna a világosság. És Izsaiás próféta mondta, egy hang kiállt a pusztában, készítsétek az Úr útját, és egyengessétek az ősvényét. Ez volt Isten mondott igéje, ott hevert, még életre nem kell. Malakiás, az utolsó próféta 400 évvel ezelőtt, hogy ez megtörtént volna, az mondta, íme, én elküldöm követemet magam előtt, hogy előkészítse az Úr útját. Itt jön valaki a pusztából, felekezet nélkül, hitvallás és azonosítás nélkül, de a világossága azonosította őt. Az íge azonosította őt. Megkérdezték, te vagy a messiás? Azt mondta, nem vagyok, hanem annak a hangja vagyok, aki a pusztában kiáll. Készítsétek az Úr útját. Jézus azt mondta, az ő világosságával jártatok, egy ideig fényes és ragyogó világosságból. Hogyan? Amíg az utat el nem készítette, aztán kialudt a világossága. Nem járhattok ebben a világosságban, ti baptisták. Ez az óra világossága. Eljött a világosság. Keljetek fel és világítsatok. Az ige a világosság. Az ige, Isten megjelent, azonosított igéje a világosság. Most mi a helyzet az új évvel, ami előttünk áll? Többet is mondhatnánk erről a köztes időszakról, sötétségről, a világosságig, a világosság bejelentéséről, ami közben jön el. De most egyből az új évre szeretnénk rátérni. Rendben? Új év, mi van vele? Új reményt hoz. Egy évvel közelebb vagyunk. Egy nappal közelebb vagyunk, mint tegnap voltunk. Egy órával közelebb vagyunk, mint amikor elkezdtem. 3:41-kor kezdtem, most 3:42 van. Egy órával közelebb vagyunk. Nem hátrafelé nézünk, hanem előre. Értitek? Ó, igen, Uram, az új év nem azt jelenti, hogy új lapot kezdünk, nem. mint az az ember egy reggel, akiről hallottam, egy férfi felkelt korán, kiment, felvett az újságot, visszajött, leült, felrakta a lábát a díványra, feltette a szemüvegét, és elkezdte olvasni az újságot. A felesége kint reggelit készített, és megkérdezte, John, van valami új? Azt mondta, nincs, minden a régi, csak új ember. Igen, így van, gyilkosságok, nem erőszak, meg minden. Csak valaki más csinálta, látjátok? Így igaz? Ne csak új fejezetet kezd, fordulj az igéhez. Lásd meg, mit ígér az ige a mai napra. Nézd meg, minek kell lenni a napvilágossága ebben az évben. Nem azt kell tennünk, hogy visszatérünk a hitvallásokhoz és egyebekhez, ne térjünk vissza a régi felekezetekhez, hanem forduljunk az igéhez. Nézzük meg, milyen világosságnak kell ma ragyognia. Ó, gyülekezet, forduljatok az igéhez, térjetek vissza az igéhez, kapcsoljátok fel a megfelelő kapcsolót, hagyjátok abba a lámpafény körüli fejhajtást. Látjátok, az mesterséges, ember alkotta. Forduljatok az ő igéhez, és lássátok meg a mai nap ígéretét. Nézzétek meg, hogy mi az ígéret, és figyeljétek az azonosítását. Amikor igazolva van, akkor tudod, hogy a világossága van, vagy nem. Nézd meg, hogy mi az ígéret. Ha új lapot kezdünk, vagy naptárt cserélünk, az nem változtatja meg az időt. Sokan azt mondják, nos, az új év eltelt, dobjuk ki most a régi decemberi naptárat, és tegyük ki a másikat, az új évét. Ez jelenti számunkra az új év. Számomra én azt szeretném látni, hogy mi lett megígérve erre a napra. Tudni akarom, mi az óra világossága, hogy tudjam, hogyan járjak benne. Tudni szeretném, hogy hol élek, milyen korban vagyok, milyen messze vagyok az úton. Ugyan Pál mondta, újra idézhetem, elfelejtve a múltbéli dolgokat, most a felülről való elhívás jutalmára törekszem, a teljes azonosításra, hogy minden idő elhalványul az örökké valóságban, amikor Jézus eljön. Tegyétek azt, amit Dávid tett. Bízzátok jövőtöket az ő kezére. Ne nézzetek semmi másra, csak tegyétek. Dávid azt mondta, az én időm az ő kezében van. Figyeljétek meg a Zsoltárokban, ahol ezt olvasjuk a 62-ben. 62. Zsoltár, az időm az ő kezében van. Ő az én kősziklám. Mi ő? Ő ki van jelentve számomra? Ő a kinyilatkoztatott igazság. Az én időm az ő kezében van. Amen. Ó, egek, tessék, itt van. Az időm ő hozzá tartozik. Az övé vagyok, az ő kezében vagyok, mert ő tartja kezében az időt. Nem tudom, mit hoz a jövő, de tudom, hogy ő kezében tartja a jövőt. Tehát ő, aki a jövőt kézben tartja, tart engem is. Miért kellene tehát azon gondolkodnom, hogy ezt, azt, vagy amaz tűzem ki a magamnak az új évre? Egyszerűen csak az ő kezébe helyezem magam. Úgy megyek, ahogy Dávid tette, az időm az ő kezében van. Tudta, hogy Isten tartja kézben a jövőt. Dávid nem tudta, hogy mi lesz a jövő, de tudta, hogy Isten kezében van a jövő. Nem tudom, mit hoz a jövő, egyikünk sem tudja, de tudjuk, hogy ő tartja kézben a jövőt. Türelem. Türelem. Néhányunknak annyira sietős. Azt hiszem, sok jó ember csinálta már így. Túlságosan sietsz. Látod, te magad akarod csinálni. És szolgáló testvérek, tudjátok, ahogy beszélek, ti, akik hallgatjátok ezt a kazettát. Hozzátok is szólok, nem csak az itteni kis gyülekezethez, hanem az emberekhez szerte a világon. Sok ember türelmetlenül megy ki, mivel hiszik, hogy közel az idő. Megpróbálnak valamit tenni maguktól. Várj az Úrra! A türelem erény. Ha türelmes tudsz lenni, az erény. Erény. Akik az Úrra várnak, erejük megújul. Nem azoknak, akik próbálnak az Úr előtt járni, akik próbálják azt mondani az Úrnak, Uram, tudom, hogy azt akarod, hogy ezt tegyem, és dicsőség Istennek én. Ne tegyétek ezt. Várjatok az Úrra. A Biblia mondja, akik az Úrra várnak, azoknak ereje megújul. Istennek évezredekbe telt, hogy beteljesítse az eljövendő megváltóról szóló ígéretet. De ne feledjük, ő mindvégig tudta, hogy mikor fog eljönni. Sokan felemelkedtek és próbáltak messiások lenni. Sok gyülekezet próbált messiásokat előállítani, de Isten határozta meg az ő messiásának idejét. Ő nem sietett, értitek? És ez alatt, az idő alatt sokféle jelképben mutatta a messiást. Megmutatta végig Ádámtól a messiásig. Az első és az utolsó Ádám, az egyik a világból, a másik a mennyből, az egyik földi, a másik mennyei, és az egyik a mennyből jött le, a másik a földből jött, ígért egy messiás, de évezredekbe telt, míg beteljesítette. Bemutatta Józsefben, hogy pontosan ki is ő. József őt ábrázolta. Dávid is őt ábrázolta. Amikor Dávid elvetett király volt, felment a hegy tetejére, visszanézett és sírt Jeruzsálem felett. Itt egy elvetett király. Ez Jézus volt Dávidban. 800 évvel később elvetett királyként állt Jeruzsálem fölött, és azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor szerettelek volna összegyűjteni, mint tyúk a csibét, de te nem akartad. Nézzétek Józsefet, aki testvérei az ősatyák között született. Nem az utolsó volt, az utolsó előtti, Benyámin volt az utolsó, hanem közvetlenül az utolsó előtt. Nézzétek, közvetlenül előtte. A testvérei gyűlölték, az atya szerette. Gyűlölték, mert szellemi ember volt. Tudta értelmezni az álmokat, azok pontosan igazak voltak. Látomásokat látott, megjövendő dolgokat, amik majd megtörténtek, és ők gyűlölték. Eladták 30 ezüst pénzért. Miért gyűlölték Jézust? Beelzebubnak hívták. Mert ő volt az igen, és az igen meg tudja ítélni a szívükben levő gondolatokat. Gyűlölték őt, és eladták 30 ezüst pénzért. Egy gödörbe dobták Józsefet, halottnak vélték. Egy véres kabát maradt utána, mint Jézus véres ruhája, amelyet a keresztnél vettek le, a köntöst, amelyet viselt, hogy azonosítsák halálát. De mit tett Isten Józseffel? Kihozta őt a gödörből. A fáraó jobbjára ültette. Senki nem láthatta a fáraót, csak úgy, ha látta Józsefet. És amikor József elhagyta a palotát, trombitákat fújtak és hirdették. Minden tért hajoljon meg, ha itt jön József.
Joseph is approaching.
Ugyanaz a dolog Jézusnál. Kivették a gödörből, ahol halottnak mondták, feltámadt és a felség jobbján ül. Soha senki nem látta Isten, csak az atya egyszülöttje. És amikor ő távozik onnan, megszólalnak a trombiták, és minden tér meg, és minden nyelv vallást tesz majd. Ő a jólét fejedelme. Nézzétek, mit tett Egyiptom akkor? Megmentette az egész világot, amikor eljött a szárazság. Így lesz az emberfiának eljövetelekor is. Minden tér meghajol majd, és minden nyelv meg fogja vallani, hogy ő létezik. A jelképek teljesen bemutatták őt, de Isten pontosan tudta, hogy mikor fog eljönni. Pontosan tudta, mikor jön el. Nem számított, hogy hányan voltak előtte, neki megvolt a saját messiása. Előképekben bemutatva nekik, hogy mi fog következni. Pontosan úgy megmutatta nekünk a hét gyülekezeti kort, hogy mi fog következni. Pontosan úgy, hogy megmutatta nekünk, hogy mi fog eljönni, amikor odaküldte azt a világosságot, annak a kinyilatkoztatásával, hogy megmutassa a világnak, amikor elküldte a hét angyalt, hogy kilencse a hét hírnököt, akik ott voltak végig, réges-rég, és megmutassa az elvaratlan szálakat. Egy-egy angyal eljött minden egyes korszakban, és kinyilatkoztatta az elvaratlan szálakat, amelyeket Luther hagyott, Wesley hagyott és Pünköst hagyott, mind ott voltak ábrázolva. A nagy Shalom, Jehova, Jákva előkében és árnyékban. Értitek? Pontosan. Az égre vetette, és egy mechanikus szemképet készített róla. Hála az Úrnak. Shalom, békesség, ne csüggedjetek. Jézus itt van, az ő nagy világossága eljött hozzánk, és mi hálásak vagyunk érte. Igen, az ő igéért, a nagy rejtélyért. Ő ma is itt van, bemutatja magát. Ugyanazt teszi, mint akkor, ugyanúgy. Pontosan, ugyanazt a dolgot teszi. Mi az idő teremtményei vagyunk. Ő az örökké valóság Isten. Megpróbáljuk magunkat erőltetni, próbálunk valami más tenni. Ó, ezt kell tenni. Emlékezz, ő mindent tud erről. Úgy is meg fog történni. Hagyd, hogy ő tegye meg. Csak bízd rá magadat. Nézz fel és ragyog az Úr örömével, tudva, hogy kiváltságos vagy, hogy megnyílt a szemed és látod ezt a napot. Bízz benne, a jövőre nézve. Láttátok, az ő igazolta az igét az elmúlt napokban. Ő az, aki igazolta az igét az elmúlt napokban, és előhozta az összes többi dolgot pontosan abban az órában, amiben élünk. Minden pontosan a hetedik angyal üzenete szerint, bemutatva égen és földön is. Háromféleképpen megismerhetette, hogy ne legyen félreértés. Emlékezzetek, ő megígérte, hogy újra eljön. Halleluja! Ez az ige igazolva lesz. Isten megígért igéje 2000 évnyi várakozással időben érkezik. Ne aggódjatok, ő itt lesz. Ahogyan ő minden korszakban igazolta az igéjét, a gyülekezeti korok ugyanezt mutatják is. Az Urunk kinyilatkoztatás is ezt teszi a hetedik üzenet által, és így tovább. Isten kinyilatkoztatta, bemutatta és igazolta. És ma közöttünk bemutatta magát itt, mi velünk, bizonyította és igazolta az igéjét. Így is fog tenni. Lesz egy millennium, az idősek ott örökké fiatalok lesznek. A betegség elmúlik, és nem lesz többé halál. Házakat fognak építeni, és lakni fognak bennük. Szőlőskerteket ültetnek, majd eszik azok gyümölcsét. Nem úgy fognak ültetni, hogy más lakja, a fia vegye át, a fia mellette fog élni. Nem úgy fog ültetni, hogy más egye, hogy meghal és más veszi át, hanem ő fog ott lakni. Amen. A farkas és a bárány együtt fognak enni. És az oroszlán szalmát fog enni, mint az ökör, és a gyermek vezeti őket. Ott ártatlanság lesz. Ott nem lesz semmi, ami ártani tudna. Átváltozunk abból, amik most vagyunk, Isten fiának dicsőséges képmására, mely hallhatatlan. Az évek soha nem érhetnek hozzá, az idő egyáltalán semmit sem tett vele. Ő Isten hallhatatlan fia. Tehát tudjuk, hogy a végidőkben vagyunk, az út elágazásnál vagyunk. Mindezek a dolgok alaposan azonosítva lettek, és így lesz ez újra is azonosítva. Tehát ő tartja kézben a jövőt. Honnan tudom? Hogy ő mikor jön el? Mikor jön? Nem tudom, de itt lesz. Így van. Mikor fog ő ezt vagy azt tenni? Mikor fog az átok eltűnni a földről? Mikor fognak Isten szeretetének ezen áldott tükörképei és az itt álló ragyogó fák, virágok és egyebek, mikor fognak halhatatlanul növekedni? Nem tudom, de fognak. Mikor fognak az emberek élni vágyó szívének mindaz tükröződései, a kórházak, orvosok, a műtétek? Sírás és a gyász, mikor fog mindezek megszűnni, amikor előjön Jézussal való dicsőséges uralkodás, Sálom, ezer esztendeje? Mikor lesz? Nem tudom. Ő azt mondta, hogy meg lesz. Nem tudom, hogyan fogja tenni, de az ő kimondott igéje igazolva lesz, amikor az igazság napja felkel gyógyulással az ő szárnyán. És a gyógyulás rész ott nem fizikai gyógyulás az, hogy ti gondoljátok, mit mondjunk valakinek, van egy betegség és az el lesz véve tőle. Ez az, amit ő most tesz, előkében, de az egész teremtés meg fog változni. Ez a halandó halhatatlanságot fog felölteni. Ez az örökség átugrik a fiatalságba. Amen. És hogy lesz ez? Nem tudom, de meg lesz. Én magam is öregszem. Idén 55 éves leszek, ha az Úr megengedi, hogy megéljem az április 6-át. Egy idős ember. De nem nézem, nem akarok visszamenni, hogy újra kisfiú legyek. Azért a jutalomért törekszem, amilyen célra jöttem. Körülbelül 31 néhány éve állok már emögött a szószék mögött. 21 néhány éves fiúként kezdve, körülbelül 21-22 éves korom óta próbálom hirdetni az üzenetet. És minden csepp erőmet beleadtam. Ha a vállam megjönnyed, a hajam megőszül és kihúlik, nem nézek vissza. Úgyis visszatér. Én oda-átra nézek, egy olyan napkeltére, amikor Isten igazolt igéje azt mondja, hogy egy hajszálatok sem vészel, és az utolsó napokban feltámasztom. Hogyan fogja ő ezt megtenni? Nem tudom, de bízom. Nem tudom, mit tartogat az ujjam, de tudom, hogy ő tartja kézben. Számomra ez az új év reménysége. Ha ő jön, amen. Ha nem jön el, akkor még munkálkodni fog, ha ő megtart. Egyszerűen csak ő rá bízom a jövőt. Nem tudom, hogy mi lesz, csak ő rá bízom. Láttátok, ahogy ő igazolja az igéjét? Így tudjátok, hogy az meg lesz, az ő szava. Azt kérdezitek, Brenem testvér, honnan veszed ezt? Most hadd adják át néhány gondolatot erről pár perce. Tudjátok, mi az a szimfónia? Tudom, hogy tudjátok, ez egy zenemű, egy történet. Látjátok, eljátszák. Tehát, ahogy ti kisgyermekek, itt, hogy most megértsétek, emlékeztek az iskolában, azt hiszem, hogy mi az a kis orosz szimfónia? Néha eljátszák, dobokon, tudjátok, úgy hívják, nem a kis harkáról szól, tudjátok, aki elment az erdőbe, és furuljáztak, doboltak meg ilyenek, és mindezt hallod, és végigviszed a szimfóniát, ahogy eljátszák. Elfelejtettem a címét. Péter és a farkas, így van. Péter és a farkas. Ez egy orosz szimfónia, látjátok? Nem kis alakok futkosnak körben, nem úgy játsszák el, hanem dobokon játszanak.
They don't have little figures flying around playing out, but they play it on drums. And then
A dobónak hangukat adnak ki, meg ilyenek, eljátszák, előadják, tehát meg fogjátok érteni, hogy Branham testvér, hogy mit próbál mondani. Hozzátok felnőttekhez szólva pedig, a Szentírás Isten szimfóniája, igen, halleluja, csak a zeneszerző tudja, hogy az mit jelent valójában, és ő kijelenti azoknak, akik hallgatják, akiket érdekel, hogy megtudják, mi a történet. De előbb tudnod kell a szimfóniáról. Ez nem csak valami, amit látsz, hogy, hanem a zene változása, az ige út elágazása. Dobál valamikor errefelé megy egy darabig, egy bizonyos ütem, de egy idő után teljesen megváltozik. Mi ez? Nektek, akik nem értenétek meg, vagy nem tudtok arról semmit, nem érdekeltiteket, ez csak egy láb, ez csak egy felhajtás. De azok számára, akik tudnak róla, ők figyelik, tudják, hogy ez eljön. Halleluja! Tehát nekünk vannak ilyen idők a szimfóniákban. Isten igének szimfóniájában is van, amikor az egész történet megváltozik. Ti, akiket érdekel, figyeltek erre a változásra. Tudjátok, hogy közeledik. Halljátok a dobok lüktetését. Amen. Akarjátok, hogy valami történjen? Tudjátok, hogy ez egy változás. Látjátok, hogy néhány perc múlva előtör, kirobban. És figyeltek rá, meg tudjátok mondani a dobolás ritmusából. Ó, Istenem, ha most halljátok a végcél dobjait, halljátok a mennyei ige zenének vízhangját, ahogy kiadja magából énekét, és beteljesedik az utolsó napokban. Isten nagy történetének szimfóniája, amit ő ad elő, megváltoztatja a szimfóniáját az út elágazásában. A zeneszerző, és akiket érdekel, figyelik a változást. Ezt jelenti nekünk ez az egész. Hallgatjuk, figyeljük, minden alkalommal, amikor ő megjelenik, történik valami. Látjuk, hogy közeledik az idő. Láttuk nem is olyan régen, amikor a gyülekezeti korok fel lettek rajzolva, megfigyeltük. Láttuk, hogy az igével összhangban volt, az igével együtt dobolt. Egy idő után mi történt? Itt jött ő maga és igazolta ezt. Hallottuk, hogy az ige azt mondja, a hetedik angyal napjaiban, a gyülekezeti korokban éppen azt mondta, hogy a hetedik angyal üzenete lesz az utolsó üzenet. És aztán ő itt, a jelenések 10-ben megtudjuk, hogy a hetedik angyal üzenetének napjaiban Isten titka bevégződik. A hetedik pecsét félre lesz húzva, így kell lenni, aztán egyszer csak pont, amikor megtörtént, egy látomás tört elő, és azt mondta, menj Tuszonba.
It should be there. And all at once was happening, a big
nagy zaj lesz ebben az időben, hogy jól megértsd, és tudd, hogy el lett küldve.
A great noise will take place at this time, so you be thoroughly understanding, and know it's sent, it'll just shake the earth.
Ez szinte megrázza a földet. Mindannyian tudtok róla, szalagon van. Hónapokkal ezelőtt, hogy megtörtént volna, aztán megtörtént. Aztán megjelent az égen. Shalom. Mi ez? Ez a szimfónia, az ütem változása. Aztán egyszer a harmadik húzásról beszélt, hogy ezen az egy módon fog jönni, aztán a szív megítélése által, és aztán a kimondott ige. Jézus azt mondta, ennél nagyobb dolgokat is fogtok tenni, mert én az atyámhoz megyek. János 14, a cselekedeteket, amelyeket én teszek, ti is megteszitek. Ennél nagyobbakat is, mert én elmegyek az atyámhoz. Ahogy nemrég mondtam, amikor Mária megpróbálta őt József fiaként azonosítani, kiavította. Az ő szavai nem hibázhatnak. Ő így mondta, ég és a föld el fognak múlni, de az én szavaim nem fognak. Amikor halljuk a szimfónia ritmusát, hogy változik, változni készül, ez az út elágazás ideje. Észreveszünk, hogy ő elkezd dobolni, és látjuk, amit én teszek, ti is tenni fogjátok, és még nagyobbakat is fogtok tenni. Nagyobbakat, ezt ígérte. Azon tűnődtünk, hogyan lehetséges ez? De észrevettétek, hogy amikor az első csodáját tette, hogy vizet vett, és borrá változtatta? Így van, vett vizet, amelyen potenciálisan egy napon bor lehetett volna, de először víz volt. És amikor 5000 ember táplált, mit tett? Fogott valamit, ami olyan volt, mint a víz, fogott egy halat, ami egyszer úszott, és egy ikrából született, és megtörte, és egy másik darab nőtt rá arra a teremtményre. ami eredeti teremtmény volt. Fogta a kenyeret, ami egykor búza volt, és mag volt, és kenyéré vált, és ebből a kenyérből tört, és a teremtés csak sokasodott. De az erdőben nem volt semmi, amiből a mókus lett volna. Legyen és lett, anélkül, hogy bármiből törve lett volna. Mi ez? Ugyanaz a Jézus Krisztus. Ennél nagyobb dolgokat is fogtok tenni, mert én az Atyámhoz megyek. Nem az, hogy fogsz valamit, ami már rég meg volt teremtett, törsz belőle valamit, és az megsokszorosodik egy teremtményt, hanem teljes mértékben teremteni. Megmutatva, hogy ugyanaz a Jehova, aki régen ott állt, és azt mondta, legyen, és lett, az ő szava megjelent. Amikor testé lett a földön, fogta az eredeti teremtését, megtörte, és sokszorosította. De most az utolsó napokban, amikor újra eljön közénk, ugyanaz a világosság, aki lejött, és azt mondta, legyen világosság, látjátok, ő egyszerűen csak létre szólítja a teremtést. Ennél nagyobb dolgot is fogtok tenni, mert én az Atyámhoz megyek. Emlékezzetek, ezekben az időkben vagyunk. És a világ nem érti, mert ez egy csomó butaság, mivel ők nem metodisták. A metodisták sem értik ezt. Mert ez, ők nem baptisták. A baptisták nem értik meg. Mert ez nem katolikus. A katolikusok nem értik. Mert ez nem pünkösdi. A pünkösdiek nem értik. De akik az Úrra várnak, azok, akik keresik. Nem egyetlen ember, akinek valami csillagvizsgáló múltja van, ismeri ezt a csillagot, amely már elhaladt. De a bölcsek követték több száz kilométeren át, 2 éven keresztül figyelték és követték. Értitek, mire gondolok? Ez azoké, akik hallgatják a szimfóniát. Emlékezzetek! A zeneszerző a kezdetektől fogva ismeri a végét. Minden tud róla. Ezért írhatta meg ezt itt helyesen. Na most vele kell kezdened. Elkezdened. Ha hallani akarod a szimfóniát, vele kezded, mint a zenében a szimfóniánál. Hallgatod, tudod, hogy miről szól, hogy mi lesz a szimfónia, aztán elkezded hallgatni a zenét, és tudod, hogy mi az, tehát egyszerűen csak tudod. Itt bizonyos dolgok történnek. Most változnia kell. Nos, bárki másnak, aki nem tud semmit arról, csak besétál, leül, az csak egy csomó butaság, zajongás. De annak, aki tudja, hogy mi az, a zene ritmusával megy, a kottát dobolja, az kürtöli a trombitán, az zengi a hárfán, az szólal meg a hegedűn, az bugja a basszus, az hallatszik a trombitákban, a dobok ritmusában, az egész együtt egy ritmusban van. És úgy mutat be egy történetet, hogy becsukhatod a szemed, és beleélheted magad. Halleluja! And it makes the drama so you can close your eyes and live in it. Hallelujah. Az ember becsukhatja földi szemeit, és Jézus Krisztus jelenlétében élhet, amikor látjuk, hogy az ő igéje lüktet a nagy szimfóniában, amelyben most élünk, ahogy változik. A szimfóniában kell kezdened. Az egyetlen dolog, amit tehetsz, ha benne vagy a szimfóniában, akkor hozzálátsz, elkezdesz belekerülni a ritmusba. Így kell tenned Istennel. Ne állj félre, hogy szemléld, kerülj bele a ritmusába. Hogyan kerülsz bele? Bele születsz az ige ritmusába, amikor annak az igének a részévé válsz. Részévé kellett válnod a táncnak, hogy elmenj táncolni. Részévé kellett válnod a labdajátéknak, valaminek, ami érdekel, hogy belekerülj a labdajátékba. Az ige részévé kell válnod, hogy megismerd Isten szimfóniát. Amikor az ő szimfóniája szól, megérted, az idő ütemére menetelsz. Figyelsz rá, amit én is teszek, ti is megteszitek. Ennél is nagyobbat fogtok tenni ezekben az utolsó napokban. Ó, egek! Az idők nagy változása. Bele kerülünk a ritmusba, az ige ritmusába. Megtaláljuk az ő célját, az órát, amiben élünk. Lépjünk bele a ritmusába. Hogyan megy, hogyan teszi ő? Ha belelépsz az igébe, rájössz, hogyan tette kezdetben, akkor megtudod, hogyan teszi ezt minden időben. Hogyan küldte elő először az üzenetét? Mit tesz? Nem foglalkozik a szervezetekkel. Soha nem tette, így most sem teszi. Ez az, ahol az egyházak tanácsának ritmusát hallgatod, akkor sötétségben van. De az ige ritmusára hallgat. Miért töltétek meg Jézust? Ember létedre Istennél teszed magad. Megkaptátok az üzenetemet a háromfajta hívőről, hogy az egyik ott állt, és ott voltak a látszat hívők. Ők egy darabig velük tartottak, és úgy látszott, mintha hinnének. És egy nap Jézus azt mondta neki, mit fogtok gondolni, amikor az emberfia, aki a mennyből van, visszamegy a mennybe? Én a mennyből jöttem, és visszamegyek a mennybe.
Which is from heaven, ascends back into heaven. I come from heaven, going back to heaven. Why?
A sokaság pedig elsétált, és azt mondta, kemény beszéd ez. Aztán jöttek a látszathívők, akik vele jártak, a 70, amikor valami nehéz dolgot kaptak, nem látták, hogy ez, nem ismerték a szimfóniát, nem ismerték az ígéretet. Hogy ez a gyermek Jehova, nevezik őt tanácsosnak, békesség fejedelmének, hatalmas Istennek. És amikor azt mondta, amikor felemelkedem a mennyben, ahonnan jöttem, és azt mondta, kemény beszéd, ez ki értheti? Tudjuk, hogy te csak egy ember vagy, veled eszünk, veled alszunk, veled vagyunk az erdőben. Veled vagyunk a vízparton. Most te csupán egy ember vagy, és azt mondod, hogy az ember fia visszamegy oda, onnan jött. Hogy van ez? Kemény beszéd ez. Látjátok, nem ismerték az ütemet. Nem ismerték Isten igének szimfóniának, ritmusát, hogy ő volt a testben megjelent Isten, mert ő volt az Úrra igazolt igényének a világosság. Nem értették. Azt mondták, ez nehéz dolog, ki értheti meg? És elfordultak, nem ismerték az ütemet, látjátok? Aztán újra csak megfigyeljük, ott volt Júdás, az álhívő, vagyis a hitetlen, aki várt, még hibát talált. Aztán ő a tanítványokhoz fordult, csak a 12-nek mondta, és Júdás volt az egyik közülük. Azt mondta, ti is el akartok menni? Erre Péter így szólt, ki ez mehetnénk, uram? Te vagy a zeneszerző. Amen. Te tudod, hogy ez hogyan megy tovább? Egyedül nálad van az életnek beszéde. Hová fordulhatnánk? Nem mehetünk vissza farizeusnak, szadiceusnak, vagy heródiánusnak, vagy bármi másnak. Egyedül nálad van az élet igéje. Nincs más hely. Hová mehetnék? Mi becsatlakoztunk ebbe a nagy koncertbe. Itt vagyunk bent, hallgatjuk, és benne vagyunk a ritmusban. Hisszük, hogy te vagy az Isten fia, megjelent Jehova. Ebben biztosak vagyunk. Nem tudjuk, mik ezek a nagy megpróbáltatások és bajok, nyomorúság és dolgok, hogy azt mondod, megyek, hogy feláldoztassam, és mindezek, ez az is amaz, és harmadnapon mindezek a dolgok. Mi ezt nem értjük, de benne vagyunk. Hallgatjuk az Isten szimfóniáját. Mi is része vagyunk. Várjuk, hogy mi történik, ezután is szorosan követünk téged. Ó, egek, én is ezt szeretném tenni, ígérem. Hogyan kezdte? Pontosan úgy, ahogy kezdetben, értitek? Ő sohasem küldte az üzenetét egy szervezetnek, sosem küldött egy üzenetet a csoportjával, ő egy embert küldött. Noé napjaiban Noé volt az, Mózes idejében Mózes volt az. Néhányan egyszer azt gondolták, azt mondták, most te az egyetlen szent emberé teszed magad ebben a csoportban. Isten megvetette ezt. Mózes odament az Úrhoz, végeztem ezzel. Mit kell tennem? Azt mondta, különítsd el magad tőlük, majd én gondoskodom a többiről. És küldelek téged. Ez az én felelősségem. Megnyitotta a földet, és elnyelte Kórét és az egész bandát. Mindig. János és Jézus nem lehetett egy időben. Jézus, mikor János felnézett, azt mondta, nekem most alább kell szállnom, neki növekedni kell. Ő az igazolt világosság. Tehát az a világosság tovább fog haladni, amíg meg nem találja. Eljön a teljes igazolás. Így van, így van. Ő az, ami kezdetben is volt. Te így kezded, el megtanulni, hogy mi volt Isten? Mit tett, amikor itt volt a Földön? Milyen életet élt? Egyet értett? Megalkuvó volt? Elment a szervezetekhez? Hogyan azonosította magát? Kutassátok az írásokat. Azt hiszitek, hogy abban van az örök élet számotokra, és azok rólam tesznek bizonságot. Látjátok, ma ugyanaz a dolog, mint bármely más időben. Ha világosságot akarsz, nézd meg, mit mond a Szentírás erre az órára. Rendben. Akkor hol kezded? Ha van itt egy bűnös, akkor a keresztnél kezded, ahol vele együtt halottnak tekinted magad. Akkor beléptél a nagy történetbe.
You're listening then. You're watching your sheet.
Akkor hallod a szimfóniát, figyeled a kottádat, miközben kezedben tartod. A kezedben van a kotta, amely elmondja neked ezeket a dolgokat, hogy a zene változásai kezdenek megnyilvánulni. Aztán meglátod, mi a cselekmény. Amikor látod, hogy Isten szelleme leszáll az emberekre, és bizonyos dolgokat tesz, akkor visszanézel, és meglátod, hogy hol van ez. Meglátod, hogy ez a mai napra szól-e. Nos, nekik is megvoltak ott a kezükben a szimfóniáról. Amikor Jézus eljött, természetesen úgy volt. Jól mondom ezt a szót? Szimfónia. Szimpátia? Remélem. Igen, úgy van. Így aztán véletlenül jutott eszembe. Szimfónia. Tehát a kotta ott volt a kezükben. De mit tettek? Olyan ütemre próbálták visszanézni, amelyben minden, egy olyan részre, amelyet már eljátszottak. Ezt teszik ma az egyházak, visszanézek. Látják, hogy milyen szerepet játszott Luther. Ezt a luteránusok ezt teszik. Nem ismerik a zene változását, ugye? Luteránusok nem tudják, mit tesz ma Isten, amikor ezeket végzi. A pünkösdiek azt mondják, ó, nekünk megvan. Van egy kottád, amit már eljátszottak 50 évvel ezelőtt, biztosan. Csak tartsuk a kezünkbe ezt az igét, és figyeljük meg, mikor jönnek a változások, akkor tudni fogjuk, hogy mit teszünk. Tehát kezdjünk vele a keresztnél. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és megkapjátok a zenét, az irányt, az ő igéjét, a Szent Szellemet, aki bemutatja az igét. Aztán kövessétek végig az ige ritmusát, bármit is lüktet a zene arra az órára. Lüktessetek vele. Sokan kérdezik, miért? Megkérdezik, néha tőlem is kérdezik, miért? Miért kell ezeknek a dolgoknak történniük? Most miért? Miért történt ez velem? Miért lett ez a bajom? És itt ez bánt engem, és ezt itt elvesztettem. Néha én is kérdezem, miért? Amikor még csak fiatal szolgáló voltam először, amikor kezdtem, miért vett el Isten a feleségemet mellőlem? Miért vett el a kisgyermekemet épp mellőlem, a szívem alól? Miért tette ezt? Nem tudtam. Most már tudom. Csak ott tartottam a kezemet az ő kezében, és továbbra is bíztam. Ő ismer minden út elágazást. Ő tudja, hogy a ritmusnak mikor kell megtörténni. Ő tudja, mi kell ahhoz, hogy formáljon téged. Ő tudja, milyen anyagot fog használni. Néha a puszta mélye az, ahol Isten az igaz embereket bölcs és profétákká formálja. Ott kovácsolja ki az embert, kovácsolja az embert az igével. Amikor mindenféle hitvallás és mindenféle dolog van benne, csak hadd, hogy jöjjön az igéhez, és Isten kiveri belőle, és beleformálja ebbe az ő igéjének a nagy szimfóniájába, értitek? És akkor látja, hogy az ige halad tovább. Isten tudja, mikor kell változtatni a ritmuson. Ő tudja, hogyan megy tovább, a ritmus. Én nem tudom, hogyan megy, de ő tudja. Ő tudja, hogyan megy, én nem. De én megnézem itt, és azt mondom, nos, épp, most jön. Sok baja van az igaznak, de Isten mindegyiből kimenti. Isten végighaladt a történelemben az ő ígéretének ritmusában. Minden korban, ugyanabban a ritmusban. Az ő igéjét készítve. Isten így haladt végig a történelmen, a teremtéstől kezdve egészen a jelenéseig, az ő igéjével haladt végig a történelmen. Így igaz. A Szent Szellem erejének ritmusával igazolva az igéjét a választottaknak, emlékezzetek. Ő soha nem tudta megérteni a külső gyülekezetet. Ez csak a választottaké. Nézzétek azokat a papokat, azt mondták, ez az ember Beelzebub, egy jövendő mondó. Olvas a gondolataitokban. Nem tudták, hogy az ige élesebb a két élő karnál megítéli a szív gondolatait. És ő volt az ige. De az a kis utcanő, aki aznap a kútnál állt, hogy hozzon egy vödör vizet, azt mondta, megértettem, hogy proféta vagy. Tudjuk, hogy eljön a messiás. Több száz éve nincsenek profétáink, de tudjuk, hogy eljön a messiás. És amikor ő eljön, ilyen lesz. Azt én vagyok az. Ez elég volt. Miért? A ritmus feldobogott. Az asszony kereste ezt a változást egy felekezeti gyülekezetből az igazolt messiáson. És itt állt ő a messiás, akiről Mózes szólt. Az Úr, a ti Istenetek, hozzám hasonló profétát támaszt majd. Ő ott van. A ritmus megváltozott, az igazolt mag felismerte. És amikor Isten valódi rászáll az igazolt magra, és ők látják az ige igazolását, felismerik azt, ránéznek az igére, ismerik az út elágazást, ismerik az időt, ismerik a változást, ismerik a ritmus, aminek abban az órában kell lenni. Halleluja! Ismerik az ütemet, ismerik az időt, tudják, hogy annak hogyan kell mennie. Csak a választottak ismerik ezt. Amikor Fülöp meglátta, nem bírta tovább. Tudta, hogy ő a Messiás. Ezért elment egy társához, akivel együtt tanulmányozták a Bibliát. Nátánael mondta, gyere, láss meg egy ember. Gyere, nézd meg, mit találtunk. Megtaláltuk a názáreti Jézust. Megtaláltuk a názáreti Jézust, ő a próféta, akiről Mózes beszélt, hogy el fog jönni. Megtaláltuk őt, megtaláltuk. Azt mondta, hogyan lehetséges ez? Én csak, hol volt ő? Látjátok, ő nem volt. Látjátok, nem ismerte a pontos ritmus. Tanulmányozták, de amikor odaért, elmondta neki, bemutatta neki az igét. És amikor odaértek, Jézus azt mondta, íme egy izraelita. A ritmus kezdte megragadni. A nagy történet ott bontakozott ki az emelvényen, és a földön, azon a napon. Jézus talán egy sziklán állt és beszélt az emberekhez, és amikor Fülöp eljött a Nátánaelhez, ránézett és azt mondta, íme egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Azt kérdezte, rabbi, honnan ismersz engem? Ő pedig így szólt, mielőtt Fülöp hívott volna, amikor a falat voltál, láttalak téged. Ó, egek! Ő is része volt. Azt mondta, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Nem számított, hogy mi volt a világ ritmus és az összes mulatság, amit a felekezetek rendeztek. Az nem Isten nagy szimfóniája volt. Amen. Azt mondta, te vagy Izrael királya. Itt van hát, látom, tudom. Miért? Kiválasztott volt. A kiválasztott mag tudja mindig, végig, minden korszakban tudják. Azt mondjátok, Branham testvér, mi a helyzet édesanyámmal, apámmal, mi van a rokonaimmal, mi van a felekezettemmel, mit fognak tenni, ki fognak közösíteni? Ha nem tudsz előre nézni, nézd felfelé, amúgy se próbálj előre nézni. Tedd a kezedet az ő kezébe, hagyd, hogy ő vezessen. Nézd felfelé, ne előre nézd. Azt mondod, most mások gúnyolnak rajtam a hosszú hajam miatt, és hogy nem hordok rövid nadrágot, és hogy elhagyom az egyházat. Hú. A nevéért való szenvedés, az ő kegyelmében való növekedés fájdalma. Bizony. Az igéért való szenvedés, az ő kegyelmében való növekedés fájdalma. Igen, Uram. Emlékezzetek az Isten kegyelme, amelyet nektek adatott. Ó, egek! Ahogy Pál mondta, halleluja! Volt egy gyengesége, valami zavarta. Ő az ördög püfölte, ütés után. És háromszor kérte az Urat, hogy vegy el tőle, és azt mondta, nem akarom ezt, Uram, vedd el tőlem. És akkor egy éjjel az Úr szólt hozzá. Saul, vagyis Pál, elég az én kegyelmem. Azt mondta, akkor dicsőíteni foglak a gyengeségeimben. Dicsőíteni foglak benne. Tudom, hogy te vagy a gyógyító. Láttam a betegeket gyógyítasz, láttam, ahogy halottat támasztasz, ördögeket űzöl, megnyitod a vakok szemeit. De ha tanácskoztam veled, és ha te azt mondod, hogy elég a te kegyelmed, akkor ez az ördög, ami engem zavar, ez a te kegyelmedben való növekedés fájdalma. Akkor dicsőíteni foglak a gyengeségeimben. Miért? Hogy a kinyilatkoztatás bősége miatt fel ne fuvalkodja. Látjátok, neki volt valamije, ami a többi tanítványok nem volt. Látta őt a halála temetése, feltámadás és mennybe menetele után. Látta őt. Néhányan közülük azt mondták, most én jártam vele, ahogy mindenki más is az utcán. De miután meghalt, eltemették, feltámadt és felemelkedett, és a tűzoszlop formájában visszatért, és beszélt Pállal. Ez több volt, amint mi bármelyikünknek volt, vagy a többiek közül. Amen. Azt mondta, nehogy felfuvalkodjak, és nagy szemináriumokat akarjak építeni, meg minden más, vagy nagy dolgot, hogy fel ne fuvalkodjak ennek a kinyilatkoztatásnak bősége miatt. Isten hagyta, hogy az ördög követe sokszor földhöz verjen engem. Azt mondta, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Amen, amen. A kegyelemben való növekedés fájdalmai. Amen. Sokáig maradhatnánk ennél. Egy óra és 45 perc telt el. Mi az ő kegyelmének fájdalmait szenvedjük. Ó, ő talán megengedi a kereszteződéseket. Engedheti, hogy a keresztutak próbára tegyenek minket. Hogy tökéletesítsenek minket az ő szolgálatára. Lehet, hogy ezt most is megengedi gyülekezet, itt a kazettán is. Lehet, hogy megengedi a keresztutakat a szolgálatunkra. ahogy Dániel is tette. Egy nap adott Dánielnek egy kis keresztutat. Tudjátok, hogy egy nagy ember volt odállt Babilonban? Engedte, hogy a király ellene forduljon, és az oroszlánok balangjába dobja. Ez csak tökéletesítette őt. Biztosan. Hagyta a zsidó ifjakat a tüzes kemencébe menni. Elhatároztak, hogy kiállnak az ő igéje mellett. Engedhet kereszt szavakat, hagyja, hogy kinevessenek, mert hosszú hajad van. Hagyja, hogy kinevessenek, hogy mert elmondott, hogy miért lett is szent tempervé, vagy bármi más. Lehet, hogy hagyja, hogy nevessenek, nevessenek rajtatok ezért. Ez rendben van, ez egy kereszt út, egy kis út elágazás. Ez azért van, hogy bizonyítson valamit. Látjátok, az egyetlen dolog, amit a kereszt út tett a zsidó ifjakkal, akik az igén álltak, az volt, hogy megszabadította őket a kötelektől, amik a lábukon voltak. És néha kemény próbára van szükség, hogy letörjenek rólunk a világ békjói. Néha Isten enged nekünk egy kis próbát, tudjátok, hogy lássa, mit fogunk tenni, hogy kivegyen a világból. Vagy más szóval hagyja, hogy legyen egy kis próbát, kiüssön téged a szervezetekből, és abból az elképzelésből, hogy a metodista az egyetlen, a baptista, vagy a pünkösdi, vagy ez az egyetlen csoport, ami van. Ha nem úgy hiszed, ahogy az én gyülekezetem hiszi, akkor egyáltalán nem vagy hívő. Néha enged egy kis próbatétel, talán megbetegszik a gyermeked, talán történik valami a halál óráján, talán valaki el van véve tőled, vagy ilyesmi. Mire van ez? Hogy megtörjön, hogy megmutasson neked valamit, hogy felnyissa a szemed. Talán azért jössz, hogy kritizálnia. Talán csak azért hallgatod ezt a kazettát, hogy kritizál. Isten talán azért teszi ezt, hogy elszakítson néhány világi köteléket, ami megkötött téged. Mint egy fuldokló ember a folyóban. Előbb ki kell szedni az embert a folyóból, mielőtt kiszedhetnénk a folyót az emberből. Így van? Először ki kell venni az embert a folyóból, csak aztán veheted ki a folyót belőle. Néha Istennek így kell tenni, engedni kell, hogy az útelágazások, kereszteződések ezt tegyék. Álljatok meg az ő ígéretein, az igén, mert azok soha nem vallanak kudarcot. A jövő az ő kezében van. Álljatok úgy, ahogy ők tették, ne engedjétek. Ábrahám a kereszt útjánál tudta, hogy Isten fel tudja támasztani a fiát a halálból, onnan kapta őt, a kereszt útnál. Ábrám elért az ő kereszt útjához, és miután bízott Istenbe, és látta Isten minden csodáját, 25 évig várt egy fiúra, egy megígért fiúra, és aztán Isten azt mondta neki, hogy menjen, és áldozza fel azt, akire várt. Ó, egek, micsoda idő! De megingott-e Ábrám? Olvastátok a Róma 4-ben azt a fejezetet, amikor azt mondja, hogy teljesen meg volt győződve. Amen. Teljesen meg volt győződve arról, hogy amit Isten ígért, azt meg is tudja tenni. Amen. Ő megengedte a keresztutat. Ábrahámon keresztül megmutatta nekünk is, látjátok, ő képes feltámasztani a halottakat. Ábrahám azt mondta, úgy fogom fogadni őt, mint aki a halálból jön. Sára mi a halott volt, és ő is, a teste is halott volt, öreg ember volt, Sárának nem voltak tejcsatornái, hogy táplálja a gyermeket. És nekik nem volt. Nos, nem volt semmi. Ábrahám magtalan volt, és Sára meddő volt. Értitek? Egyáltalán nem volt rá mód, és úgy fogadta őt, mint aki a halálból jött. Azt mondta, ha Isten képes volt erre, akkor Isten fel is tudja támasztani őt a halálból. Mert ugyanaz az Isten, aki azt mondta nekem, hogy eljön a gyermek, és én megálltam, és eljött, ő fel is tudja támasztani a halálból. Mert mindent a javukra fordít azoknak, akik szeretik őt. Amen. Isten ígérte meg, hogy az utolsó napokban ezek a dolgok lesznek, amelyeket látunk megtörténni. Ha ő ígért egy fiút, és a fiú eljött, ha megígérte mindezeket a dolgokat, amelyeket látunk végig a Szentírásban, és megtörtént, akkor vegyük fel a ritmusát. Megígérte, hogy az utolsó napokban ezek a dolgok fognak történni, és mi látjuk ezt. Megígérte, hogy elküldi Jézust. Halleluja! Lesz egy millennium, lesz egy új nap. Lesz egy nap, amikor soha többé nem megy le a nap, mert nem is lesz rá szükségünk, mert a bárányának, a városnak a világossága, ahol megyünk. Amen. Egy új nap hajnala. Érzem most magamon, ahogy elborít. Egy új nap világossága. Egy olyan nap világossága, ahol nincs éjszaka, nincs sötétség, nincsenek árnyékok, nincs égbolt, nincs borús, sötét égbolt, nincs éjfél, nincsenek sírok, nincsenek virágok a domboldalokon, nincsenek temetési menetek, nincsenek orvosok, nincs hullaász. Amen. Érzem, ahogy az ő világ világosságának sugarai áttörnek a lelkemen. Az új nap. A régi félre húzódik. Ahogy érzem, ahogy a halandó vér átáramlik a testemen, érzem, hogy a Szent Szellem hullámzik mögötte. Kelj fel és világosodjál. Valami azt mondja, Billy Branham öregszel, gyengülsz, a vállait görgyennek, a hajad őszül és hűlik. Így igaz, sötétség, nagy sötétség van a földön, de kelj fel és világosodjál. Érzem, hogy leszáll és hullánzik Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumának világossága, amely engem új teremtményé tett ő benne. Várom azt a napot, amen, az új napot. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, nem tudom, mit tartogat számomra 1964. Hosszabb bármi, de én fogom a kezét annak, aki az örökké valóságot a kezében tartja. Aki az örökké valóság. Amen. Ábrahám tudta, hogy Isten fel tudja támasztani, ezért bízott benne. Tehát az új évre határozd el, hogy az ő igéjével maradsz, és azzal, amit megígért, mint ahogy mások is tették, a kiválasztottak az ő napjaikban. Ha úgy érzed, hogy láttad, hogy Jézus Krisztus világosságát, amely áttölt rajtad is, az ő nagy szent szellemének megnyilvánulását ezekben az utolsó napokban. És emlékezz, ne feledd, maradj ezzel, amit ő tett. Te a választottak közé tartozol. És mint ők, a választottak más időben, mint Ábrahám, amikor látta ezt, akkor az teljesen ellentmondott a tudományos bizonyítékoknak. Noé látta, és az teljesen ellentmondott a tudományos bizonyítékoknak. Mózes látta, és teljesen ellentmondott a tudományos bizonyítékoknak. Ezek az okos korok voltak, melyek elmúltak, de a választottak, akik látták, szilárdan megálltak. Amen. A jövőre nézve pedig álljunk meg szilárdan az ígéreteken. Isten tette azt. Istenem múlik, hogy véghez vigye. Én csak követem a ritmust. Amikor lejár az idő, és azt mondja, William Branham számra lejárt itt az idő a földön, akkor én megyek a ritmussal. Aztán újra felkelek a ritmussal. Halleluja! Ő az, aki dobol, üti fel, és le, és újra fel. Ez Isten ritmusa. Feltámasztom őt az utolsó napon. Aki hisz én bennem, örök. Élete van. Aki hallja az én beszédemet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, és soha nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Követni fogom az ige ritmusát. Amen. Nem a szívem ritmusát, az ige ritmusát. Nem számít mi az, ha a szívem nem dobog az igével, akkor a szívem téved. Amen. Mert ő az ige. Amen. A Biblia mondja ezt nekünk, Isten igéje. Idefelé jövet, hallgattam egy műsort, Billy és én nemrég, és ez a Biblia a proféciák órája. Hogy is hívják? Valami a proféciáról, a profécia hangja. Valójában a hetednapi adventistáké, 4 vagy 5 különböző nevük volt, milleriták volt a kezdetben. Ők voltak azok, akik azt mondták, ott egy összejöttelen, ahogy azt állítottam, hogy én vagyok Jézus Krisztus, hogy a Szent Atya van felettem, az a tűzoszlop, és én vagyok Jézus Krisztus. Történetesen az egyik barátom ott állt a kis összejövetelükön, felállt, és azt mondta, bizonyítsák be, mert ide fogom őt hívni. Szeretném, ha meglátnánk, hogy volt-e vala, aki ezt állította. Látjátok, és ehhez hasonló, különféle vallás gyakorlatokról és egyebekről beszélt a Földön. Tudják. Egyszerűen én is összeakadtam velük ebben a Sabbat témában. Ők a régi napot tartják, ami elmúlt. A Szentlélek a mi Sabbatunk. A Biblia mondja, jöjjetek én hozzá mindannyian, akik elfáradtatok, és megvattok terelve, én Sabbatot adok a lelketeknek. Nem egy napot, Pál azt mondta, féltelek titeket, akik napot tartjátok. Látjátok, így van. Igen, Uram. Megvan a nyugalma. Zsidókhoz 4. Isten népének a szombat megtartása, mert mi, akik bementünk a nyugodalmába, megszintük a saját cselekedeteinktől, ahogyan Isten is megszint az övéitől. De a szószólójuk nemrég, jó program, nekem semmi bajom velük, mindent megtennék, hogy segítsek nekik, egészen megbocsájtok nekik, amiért azt mondták, mert tényleg mondtak valamit, ami nem volt helyes. De semmi baj, a tanításuk ugyanolyan, mint a Jehova tanúinak, és a keresztény tudománynak, és az összes többi irányzatnak, látjátok, ugyanaz. De figyeljetek meg, ők is ugyanolyanok, mint bármely más szervezet. Úgy gondolom, nem rosszabbak, mint a többi. Az igének mindig igaza van. Látjátok? Igazolni fogja magát, hogy igaz. Figyeljetek meg. De miközben beszélt a férfi, azt mondta, megvan az év könyve. Ez az író, ó, mi is a neve az ő szószólójuknak? Elfelejtettem, hogy pontosan hogy is hívják. Ő tartott beszédet a keresztény üzletembereknek itt Seattle-ben, nem is olyan régen a világ kiállításon. És azt mondta, a bemondó azt mondta, ez az ember írta a könyvet, az idei év legkiemelkedőbb könyvét. Nem értek egyet. Idén is a Biblia az év könyve. Ez a világ világossága. Ez maga Isten. A Biblia az évkönyve. Our book of the year is the Bible. Amen. 1964-ra a Biblia mi könyvünk, és az elkövetkező évekre is a Biblia mi könyvünk, minden előző évre, ami elmúlt, ez az elmúlt évek könyve, az eljövendő évek könyve, és ez az örökké valóság könyve, kinyilatkoztatja, hogy ki Isten. Igen, kinyilatkoztatja Isten. Minden eljövendő évre ez az évkönyve. Amikor a Biblia mond valamit, az ígérete igazolva van, egy nap eljön az örökké való. A Biblia adja nekünk ezt az ígéretet, amikor azt hallod a Bibliából, hogy lesz egy nap, amikor eljön Jézus. És ahogy ma mondom, most zárnom kell, mert már két órája itt vagyok, látjátok pontosan. Nézzétek, ha a Biblia beszél nekünk ezekről a dolgokról, melyek következnek, beszél mindezek időkről, melyeken átmentünk, Noé napjait, megjövendölt az összes többit, a Szentírás megjövendölte, Luther Márton napjait is megjövendölte, Wesley napjait, Pünkösd napjait, ezt az órát, amelyben élünk, megjövendölte minden pontosan úgy, ahogy történt. Mi ez? Ez Isten mondott igéje, amelyet Isten igazol, és ezt teszi azt az órát világos, az óra világosságává. Látjátok, pont úgy, mint a nap. Az ige. Maga az ige akkor lesz a világosság, amikor igazolva van arra az időre, amihez tartozik. Látjátok, amikor igazolást nyer, akkor lesz az óra világosságává. János volt a világosság. Ő több világosság volt, mint ami illés és a többieknek volt. Illés, ő nem illés, illés világossága volt, de ő illés volt egy másik formában, igazolva a világosságot. Látjátok, az volt, és amikor Jézus eljött, azt mondta, egy ideig ragyogó, fényes világosság volt. Szerettetek az ő világosságában járni, értitek? János pedig azt mondta, nekem most el kell halványulnom. El kell mennem, a világosságom nem ragyog tovább. El kell mennem. Neki növekednie, ő a világosság. Ő azt mondta, én vagyok a világ világossága. Ámen, így van. Ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Ő még mindig a világ világosság. És mi ő? Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Miért volt ő a világ világossága? Ha úgy jött volna el, hogy azt mondja, hogy ő a messiás, de nem azt tette volna, amit a Biblia szerint majd a messiás tesz, akkor nem ő lesz, lenne a világ világossága. Látjátok, az igazolt ige az, ami a világ világosságának teszi. És ebben az órában, amelyben most élünk, ennek az órának az igazolt igéje. Pünkösdiek, azt mondjátok, hogy a nyelveken szólás, és így tovább. Az volt a pünkös napja, akkor az volt az óra világossága. Látjátok, ez egy másik nap. Ő ma az óra világossága. A hetedik gyülekezeti kor, mindenki hunyt, Krisztus kívül van. A hold azonosítja mindaz, a sötétség eljön a földre. A világosság, amely most tör elő, elkezdi megmutatni, hogy mi fog történni. El fog pusztulni, és a világosság be fog jönni, és elpusztítja. És a szentek fogják örökölni a földet, a szelidek öröklik a földet. A föld, a hold sötétsége el lesz véve, az éjszaka sötétsége el fog múlni. A sötétség a halállal és a hitvallásaikkal, és távol Isten igéjétől elferdített dolgok, amiket mondanak. És a világosság elő fog törni azon a napon. És emlékezzetek, mikor a teljes Biblia, figyeljetek befejezésül, amikor az egész Biblia teljes egészébe igazolva lesz, akkor lesz örök shalom, örök béke. Értitek? Ő eljött és azt mondta, békesség a földön, jó akarat az embereknek. De a világ nem fogadta el, látjátok, értitek? Ő békesség volt mindenkinek, aki békért jött hozzá. Békesség a földön, jó akarat az embereknek. Ő volt a békesség az új év kezdetén, Isten új napján. Miért? Mert ő volt annak a napnak az igazolt világossága, értitek? De van még több ige is, ami igazolva lesz. Még több igét is igazolnia kell, és amikor az utolsó ige is beigazolódik, igazolva lesz inkább, akkor a halál elnyelettetik a győzelemben, és a Krisztusban meghaltak, feltámadnak, el fog érkezni a millennium. És egyetlen nagy békesség, shalom lesz. Éljünk azért a napért, testvérek, azért az egy nagy shalomért. Emlékezzetek, a Biblia minden bölcsesség forrása, és a jövő minden reményét magában hordozza. A gyülekezetnek shalom. Imádkozzunk.
Kis csoport, amely most jelen van itt, már két órát töltöttem ezzel a kis újévi üzenettel. Nagyon türelmesek voltatok. Van-e itt ma délelőtt, vagy inkább ma délután valaki, akinek nincs meg a shalom, az a békesség, ami szólt, Istennek az azonosított igéje, amikor az igével egyé válsz, amikor ha a Biblia állít valamit, és te azt mondod, hogy nem, alig ha hiszem, hogy ez igaz, akkor neked nincs meg a shalom. Nem vagy békességben Istennel, mert az ő igéje mond valamit, és te nem értesz vele egyet. És az ige azt mondja, hogy shalom, békesség, és benned megvan ez a békesség, hogy minden igére, amit Isten mond, ámennel tudsz felelni, és hiszed azt, és amikor látod igazolva, azt mondod, ámen, ez az ige. De vajon egy hitvallás, egy világosság, egy hamis világosság, a világ átsuhan egy tükröződő világosság árnyékába, hogy elsötétítse azt, valamilyen hitvallás, hogy azt mondja, nem, én úgy hiszem, hogy az valami más dologra volt, az egyszerűen nem azt jelenti, pedig az ige úgy mondja. Az árnyékot követed, vagy a világossággal együtt jelensz meg, itt és a szalagon, bárki, aki hallgatja, gondolja végig egy pillanatra, és ha van itt valaki, aki szeretné, akinek nincs meg ez a világosság. Felemelni a kezét, hogy azonosítsa magát, hogy kész ma ebben a világosságban járni. És ha van valaki a Földön, ahová ez a szalag eljut, akinek ez nincs meg, felemelni a kezét Istenhez épp ott, ahol kapcsolt ki, hogy lejátszott egy pillanatra, amikor imádkozunk, térdelj le és mondd, Uram Istenem, kételkedtem, én ezt tettem, azt gondoltam, hát mivel az egyház azt mondta, hogy nem lehetnek olyan dolgok, és ez nem is lehet, de látom, hogy megvan ígérve a Bibliában, és túl sok mindent látok, maga az ég is kijelentette, és ezek a dolgok, amiket mondanak, pontosan úgy történnek, és Isten az égben ugyanazt hirdeti, tehát én most meg szeretném kapni, hadd jöjjön a szívembe Isten igény, és hadd kerüljek bele ebbe a ritmusba. Ne azt hallgassam, amit az egyház vagy a prédikátor mond, hanem hadd kerüljek bele az ige ritmusába, és hadd lássam, amit az mond, és hadd hozzá el hozzám Istenem nagyszerű szimfóniájában az ő akaratának lüktetését az én életemben. Mennyi atyám, most hozzád hozzunk minden kezet, amely fent van mindenhol. És Isten szent lelke hozzá el nekik az ige ritmusát és annak igazságát, hogy most Isten fiaivá és leányaivá formálódjanak, és Isten világosságának visszatükröződései legyenek a Földön. Legyenek a megnyilvánult ige, hogy férfiak és asszonyok úgy éljenek, ahogy Jézus élt, és hogy higgyenek Isten minden igéjének, és úgy éljenek általa, ahogy ő is tette. Mert azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Nem csak néhány igével, az ige egy részével, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Mózes idejének igéje nem működött Jézus korában. Az apostolok napjainak igéje nem működik a mai napokban. Ez egy erre a napra ígért ige. Ők maguk mondták, és a Szentlélek által mondták, hogy mi fog történni az utolsó napokban. Hogy az egyházak vakmerők felfúvalkodottak lesznek, hogy felemelkedik a szalja, és a paráznák pontosan vele lesznek, és hogy elsötétítik a földet. És az utolsó gyülekezeti korban, Laodíciában Jézus teljesen külön lesz az egyháztól. Ó, Uram! Hadd maradjak vele az igével, és mutasd meg az ő világosságát mindannyiunkon keresztül, ahogyan elszántan indulunk ebben az új évben. Nem tudva, hogy mit tartogat ez az új év, de mi ő belé kapaszkodunk, az igébe, aki ismeri az egész szimfóniát az elejétől a végéig. Ő ismer minden mozdulatot és minden elágazást, és Urunk, mi csak őt figyeljük, ő rajta az igén tartjuk szemeinket. Aztán, amikor látjuk, hogy ezek a dolgok megjelennek, akkor tudjuk, hogy pontosan az igen ritmusában vagyunk. Add meg, Uram, ments meg minden elveszett lelket, aki itt, és mindenkit, aki hallja a szalagot. Rád bízzuk őket a te országodért. Jézus Krisztus nevében, amen. Nos, van egy, örülök, hogy ma reggel itt lehettem veletek, szóval most pontosan 2 órát voltam, mióta elkezdtem 3:11-től 3:41-ig. Mondtam Médának, hogy 1:30-re visszaérek. Nos, mi nem hiszünk a gyorshajtásban. Úgy gondolom, hogy nem lenne szabad ezt tennünk, látjátok. Tehát köszönöm nektek. Most azt akarom mondani, Terry, ahogy kikapcsolja magnóját, mert az a szalag lesz, amit kiadunk. Azt hiszem, a tiétek még mindig be van kapcsolva, ami rendben van, mert én most a gyülekezethez fogok szólni. Nagyra értékelem mindannyiótokat itt. És sokszor úgy gondolom, hogy ez egy kis pihenés számomra, hogy ide jöhetek a puszta mélyére, ahogy ezt neveztem. Visszajövök a pusztán keresztül egészen idáig, és körülnézek, látom itt ezt a kis csoportot a fák alatt, közvetlenül a folyó mellett. És most a folyó keleti oldalán vagyunk. Bízom benne, hogy Isten megállt titeket, minden egyes szemét. Isten sálomja legyen veletek. Ez az ő békessége. És igazán sajnálom, hogy itt tartottalak benneteket, de csak azért, hogy ezt felvegyük. Ha az Úr úgy akarja, erről fogok beszélni Phoenixben vasárnap délután, aztán hétfőn elmegyek kis rövid összejövetelekre, és így tovább. A szívemben elhatároztam, hogy ebben az évben, ha az Úr is úgy akar, én csak vágtam és téptem jobbra-balra, értitek? És mindannyian tudjuk, hogy ez az azonosítás. Tudjuk, hogy mi a harmadik húzás. Mi mindannyian megértjük. Na most, nektek megvan, meg lesz ez a szalag, értitek? Én azt hiszem, hogy ez egy kis ideig szunnyadni fog, amíg ez az üldöztetés nagy órája el nem jön. Akkor lesz az. Az szólni fog. Meg fog nyilvánulni pont, mint az 5 közvetlen jel hiba nélkül. Tökéletesen. És most azt gondolom, csak várjuk, látjátok, nézzük meg, hogy mit végzett. Most visszamegyek újra, ugyanúgy, keresztül kasul, hogy megtudjam. Megpróbálok majd minden este rövid összejöveteleket tartani, korán végezni, csak úgy 30 percet venni, és mondani valamit az Isten gyógyításról, vagy valami ilyesmiről. És amikor újra készülök felvételt készíteni, akkor vagy elugrok ide a puszta mélyére, vagy felmegyek az imaházba, vagy valahová, ahol felvételt lehet készíteni. Ahol egymás között lehetünk, és elmondhatom, amit csak szeretnék. De látjátok, Jézus, emlékezzetek, látjátok, nekem figyelnem kell, amikor láttam ezeket az embereket, ahogy csak úgy, hogy teljesen arrogánsan elsétálnak, azt hiszem, ma reggel megpróbáltam ezt kifejezni. Ez egy nagy sötétség rajtuk. Nem tettek róla, én megbocsájtom nekik, látjátok, hogy nem figyeltek, látták azokat a dolgokat, amiket Isten tett, mégsem figyelnek. Továbbra is azt imádkozom, Istenem, bocsáss meg nekik. És ezt szívemből mondom. Nem azért mondom, mert a mesterem ezt mondta, hanem először érezni szeretném a szívemben, hogy tényleg így van. Nem szigetelem el magam az emberektől, nem akarom ezt tenni, értitek? Mert én, van egy üzenetem számukra, az üdvösség. Ki kell mennem közéjük, látjátok? Megyek a háromság hívőkhöz. Metodistákhoz, baptistákhoz, luteránusokhoz, pünkösdiekhez, heternapos adventistákhoz, és mindenki máshoz. Mert arra törekszem, hogy megmentsem azt, ami elveszett, ha tudom, hogy behozzam, hogy megmutassam nekik a világosságot. Az Úr legyen veletek. Itt tartottam az első néhány kis összejövetelünket. Nem tudom, hogy megvan-e még nektek, vagy nem. Itt van a program. A néhányan közületek itt hagyom, ide helyezem. A pásztor majd felolvassa nektek, hogy hol fogunk találkozni, ha az Úr is akarja. Ez az, ha az Úr akarja. Nincs vezetésem ezekre, egyszerűen csak megyek, hogy próbáljam megtenni, amit csak tudok. És ha vannak olyan szeretteitek ott a környéken, akik szeretnének eljönni az egyik összejövetelre, akkor írjatok nekik egy levelet, és mondjátok meg nekik, hogy jöjjenek el az egyik ilyen összejövetelre. Isten áldja meg titeket. Jó volt látni benneteket, Stricker testvéreket és mindannyiótokat, akik itt vagytok. Néhányuknak még a nevét sem tudom, de ismerlek titeket a Szent Szellem bizonság által, hogy a testvéreim vagytok. Szeretlek és tisztelek titeket, és olyan nagy öröm, hogy itt lehetek veletek. És tudom, hogy ebédet készítettetek itt, lesz egy kis közös ebéd, bárcsak itt maradhatnék, és tudom, hogy ez jó, tudom, hogy nálatok vannak a legjobb szakácsok a vidéken. Tudom, hogy ez így van, de valószínűleg hamburgert kell ennem, ha elmegyek. De egyébként megbeszéléseim vannak, amiket el kell intéznem. Az időm be van osztva, egy kicsit itt, egy kicsit ott, Biztos vagyok benne, hogy mindannyian megértitek. Nem azért, mert nem szeretnék maradni, Isten tudja ezt, nem jönnék le ide. Értitek? Valaki azt mondta, lemennél oda, hogy 30 embernek prédikálj, amikor 10 000 embernek is prédikálhatnád ugyanaz. Természetesen, ez semmit sem számít, a méret. Azt akarom látni, hogy hol fogadják. Ne dobjátok gyöngyeiteket a disznók elé. Megfordulnak és eltapossák azokat, aztán megfordulnak, és szétépnek titeket. De ne dobjátok oda a gyöngyeiteket. És én úgy érzem, amit mondok, az nem disznók elé vetett gyöngy. Hiszem, hogy itt megmutatom a gyermekeknek az égköveket, amik hozzájuk tartoznak, értitek? Hol találják meg a néha drága köveket? A sárban és a kozban. Megfigyeltétek már a liliomot? Honnan jött? Egyenesen a tó nyálkás gödrének aljáról, és küzd éjjel-nappal, hogy kiusson a fényre. De amikor egyszer eljut a fényre, kivirágzik, és a legszebb virág lesz, ami csak létezik. Ilyen a lilium. A föld szennyéből, a föld porából jön elő, a mocsokból. Ez az, ahol a drága köveket találják, beburkolva itt kint, a nemzetek ebben az arany álmában. Hol találjátok az aranyat? Lent a kozban. Hol találjátok a rubintokat és a drága köveket? A sárban, a piszokban. Pontosan így van. Mindannyian onnan jövünk, a világ szennyéből és mocskából, de ezek... Én aranyásó vagyok. Mit csinál egy aranyásó? Aranyat keres. Aztán, ha megtalálja, megtisztogatja. Aztán kikalapálja, megolvasztja és elkészíti. Ez az aranybánya, értitek? Én itt keresgélek állandóan gyönyörű drága köveket, látjátok? Megtalálom őket itt, valahol a porban, megtisztogatom őket, és azt mondom, Uram, itt vannak. Itt van egy testvér, itt egy újjászületett keresztény, itt van egy kedves fiatal hölgy, itt van egy kedves középkorú idős vagy fiatalasszony, bármi is legyen. Itt vannak, Uram, ők a te égköveid. Tedd őket a koronádba, Uram, így fognak ragyogni örökkön örökké, amíg újra találkozunk. Shalom. Isten békessége legyen veletek. Rendben, pásztor, gyere ide, rendben. Isten áldjon meg titeket, és mindannyiótokkal találkozunk egy kicsit később.